Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
6 óra, jó reggelt kívánok, 2026. április 27-én hétfőn, Törőcsik Zsolt vagyok. Reggel többfelé megnövekszik, majd délelőtt nyugat felől fokozatosan fel is oszlik a felhőzet, és sokfelé kisüt a nap. 16-22 fok várható. Most hallgassák meg a hír összefoglalót, a stúdióban a bemondó Szlotta Judit és a Krónika szerkesztője Pozsár Róbert.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Újabb merényletet kíséreltek meg Donald Trump ellen, az elnök sértetlen maradt, a támadót őrizetbe vették.
A 40 éve történt csernobili katasztrófa évfordulójáról is megemlékezett 14. Leó pápa a Szent Péter téren mondott beszédében.
Itthon elkezdődött a földi eper szezonja, már a piacokon is kapható a hazai termés. Következnek a részletek. Feltételezhetően Donald Trump kormányának tagjait, köztük az amerikai elnököt vette célba, az a kaliforniai férfi, aki a fehérházi tudósítók vacsorájának helyszínén lövöldözött.
Az elnököt és feleségét a titkos szolgálat emberei menekítették ki a washingtoni szálloda bál terméből. A vendégek közül senki sem sérült meg, de az egyik lövés eltalálta a titkos szolgálat egyik emberét, akinek az életét a golyóálló mellény mentette meg. A 31 éves elkövető ellen várhatóan már ma vádat emelnek. Donald Trump a merénylet kísérlet után azt mondta, nem hagyja, hogy a félelem megbénítsa a munkáját.
A First Lady-t és engem nagyon-nagyon gyorsan levittek a színpadról. Az embert elfogták, bemennek a lakásába, úgy tudom, Kaliforniában él. Ő egy beteg ember, egy nagyon beteg ember. Valószínűleg magányos elkövető volt, de ki fogjuk deríteni.
Legkevesebb 14 ember meghalt, és mintegy 40-en súlyosan megsebesültek egy pokolgépes merényletben Kolumbia déli részén.
A hatóságok a kolumbiai forradalmi fegyveres erők egyik szakadár csoportját teszik felelőssé a támadásért, amely alig több mint egy hónappal az elnökválasztás előtt történt. Az ország védelmi minisztere terrorista akciónak nevezte a történteket, és csaknem 500 000 000 forint értékű nyomravezetői díjat ajánlott fel a csoport vezetőjének kézrekerítéséért.
Ez a terrortámadás megmutatja, milyen gyáva és gyenge is ez a bűnszervezet. A vezetőjük Marlonnak nevezi magát. A kolumbiai nép ellen elkövetett bűnei miatt 5 milliárd pezóra emeljük a rá vonatkozó vérdíjat.
Nem utaztak Pakisztánba az amerikai elnök küldöttei, akik az iráni kormány képviselőivel tárgyaltak volna egy lehetséges béke megállapodásról.
Donald Trump azzal indokolta a megbeszélés törlését, hogy az iráni vezetés belső viszálya miatt bizonytalan a tárgyaló partner személye. Az elnök hozzátette, Teherán sokat ajánlott, de nem eleget, majd miután lemondta a találkozót, az irániak kedvezőbb feltételekkel álltak elő.
Azzal szívesen tárgyalok, aki valóban vezeti őket, most azonban nem tudni, ki az. Egymás között harcolnak, komoly belviszály van, a vezető szerepért küzdenek. Hangsúlyozom, bárkivel leülök egyeztetni, de most nem fogunk embereket útnak indítani, hogy 16-17 órákat utazzanak. Küldtek nekünk egy ajánlatot, ami lehetett volna jobb is, és érdekes módon, amint lemondtam a találkozót, 10 percen belül előálltak egy kedvezőbbel.
Újabb izraeli támadások érték a gázai övezetet vasárnap, a csapásokban 4 palesztin meghalt. A helyi egészségügyi tisztviselők egy légitámadásról és 2 szárazföldi incidensről számoltak be. Az izraeli hadsereg vizsgálja az eseteket.
A tavaly októberben kötött tűzszünet ellenére folyamatos az erőszak a gázai övezetben. Izrael és a Hamász egymást vádolja a fegyvernyugvás megsértésével. Helyi orvosok szerint a tűzszünet hatályba lépése óta legalább 800 palesztin halt meg izraeli támadásokban.
Ismét $100 fölé emelkedett a Brent olaj ára. Újabb sokkot jelent az energiapiacnak, hogy megszakadtak a béketárgyalások Irán és az Egyesült Államok között. Több 100 millió hordónyi olaj hiányzik a piacról.
A feszült világhelyzet és a dráguló kőolaj miatt emelkedik a kerozin ára is, ami már a légi közlekedésben is érzékelhető. Csak a Lufthansa már 20 000 járatot törölt. A közmédiának nyilatkozó turisztikai szakújságíró azt mondta, a várt növekedés helyett az idén legalább 4%-kal eshet vissza a légi forgalom. Kis Robert Richard szerint a mostani helyzet leginkább a Covid-járvány idején tapasztaltakhoz hasonlítható.
Aki már foglalt esetleg, vagy lát egy olcsó repülőjegyet, és azt mondja, hogy oké, akkor én relatíve ennyiért megveszem, az az ő döntése, és lehetséges, hogy lesz megoldás, hát meg az is lehet, hogy ott állunk a repülőtéren, és mondjuk törlik a járatot adott esetben, tehát mind a kettő benne van a pakliba.
Ukrán dróntámadás érte tegnap Szevasztopolt, több tucat lakóház megrongálódott, egy ember meghalt, három megsebesült.
Az Ukrajnától 2014-ben elcsatolt krími területen ez volt az egyik legnagyobb akció. 16 oroszországi terület és a Fekete-tenger fölött csak nem 250 ukrán drón semmisített meg az orosz légvédelem.
A csernobili katasztrófa évfordulójáról is megemlékezett 14. Leó pápa a Szent Péter téren mondott beszédében.
A katolikus egyházfő úgy fogalmazott, az atomreaktor 40 évvel ezelőtti felrobbanása figyelmeztetés az egyre nagyobb erejű technológiákkal járó veszélyekre. A pápa a világban dúló háborúkra utalva azt mondta, tolvajok azok, akik kizsákmányolják a földet, véres háborúkat vívnak, és elrabolják az emberektől a békét és a nyugalmat.
Egyelőre nem valószínű, hogy Azerbajdzsánban kezdődítnek tárgyalások az oroszok és az ukránok között a háborús konfliktus rendezéséről. Bár Bakuban Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök felvetette ennek a lehetőségét, az első orosz reakciók ezt elvetették.
Közben a francia elnök Athénban egyértelműnek nevezte az EU kölcsönös segítség nyújtási cikkelyét, amely az egyik tagországot ért agresszió esetén lépne életbe. Kyriakos Mitsotakis görög miniszterelnök közölte, Franciaországgal még szorosabban működnek együtt a védelem területén.
A megállapodások alappillére a kölcsönös segítségnyújtás iránti elkötelezettség. Ha Görögországnak szüksége lenne Franciaország támogatására, Franciaország ott lesz. Ma egy újabb fontos lépést tettünk előre.
Emmanuel Macron francia elnök hangsúlyozta az Európai Unió védelmi képességeinek erősítését. A NATO kiegészítéseként kell tekinteni, nem pedig annak helyettesítőjeként.
Krónika a Kossuth Rádióban.
A héten folytatódnak az egyeztetések a Magyarországnak járó uniós pénzekről, jelentette be Magyar Péter.
A leendő miniszterelnök a közösségi oldalán azt írta, szerdán Brüsszelbe utazik és informális egyeztetést folytat az Európai Bizottság elnökével az uniós források hazahozataláról. A Tisza pártelnöke hozzátette, nincs elvesztegetni való időnk.
Olaszországban is bemutatják a Magyar Péterről szóló dokumentumfilmet.
A tavaszi szél a Riviera Nemzetközi Filmfesztivál nyitónapján május 5-én lesz látható. A vetítésen a leendő kormányfő is részt vesz. A március közepén bemutatott alkotás az elmúlt hetekben a legnézettebb magyar dokumentumfilm lett a mozikban, és több mint 3 millióan látták a YouTube-on.
Rekordszámú látogató részvételével tartották meg Washingtonban az 5. Magyar Örökség Fesztivált, az ottani magyar közösség éves kulturális rendezvényét.
Vég Sándor, a szervező Kossuth Alapítvány elnöke szerint a fesztivál lehetőség a találkozásra, a népi kultúra hagyományainak ápolására, de cél az is, hogy Magyarországot bemutassák az amerikai közönségnek.
Több mint 1000 ember jött el. Ha ránézek az emberekre, azt mondanám, hogy szerintem több mint a fele amerikai, amely nagyszerű dolog, mert be tudjuk mutatni a magyar kultúránkat. És ugye ez 2026 tényleg egy különleges év, hiszen ebben az évben ünnepli az Egyesült Államok a 250. születésnapját, és ehhez mi tudunk nagyon jól kapcsolódni.
6 erdélyi térségben szerveznek párhuzamosan népművészeti kiállításokat a Nemzeti Művelődés Intézet kezdeményezésére.
A népi iparművészek alkotásaikkal nem csak a múltat idézik, hanem rávilágítanak arra is, miként válhatnak alkotásaik a 21. századi tárgykultúra szerves részévé. Szatmár Németiben a Boróka Gyökér Egyesület tanyáján 119 alkotó több száz munkáját tekinthetik meg a látogatók. Tudtuk meg Szejke Judit elnöktől.
Elég sok kézmásmesterséget üznek oda-haza, még nem csak az idősebb generáció. Nem tudhatom azt, hogy Zilahon vagy a Tövisháton melyik faluba ki mit készít. Ez egy olyan kezdeményezés, amit én nagyon remélem, hogy lesz folytatása. Most nekünk nagyon sok új kézművest hozott.
Itt a Krónika. Elkezdődött a földi eper szezonja, már a piacokon is kapható a hazai termés. A szabadföldi eper még nem érik, de a fólia sátrakban és üvegházakban már szedik a gyümölcsöt. Bár a magyar eper ára triplája is lehet a görögének, a vásárlók mégis a hazait választják, hangsúlyozta a Fruitweb Magyar Zöldség Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
Apáti Ferenc hozzátette, Magyarországon nagyjából 700 hektáron termesztenek szamócát, amelynek exportja jelentősen csökkent az elmúlt évtizedben, mindössze 800 tonnányi kerül a szomszédos országok piacaira. Az import ennél jóval nagyobb mennyiség, 2-3 ezer tonna érkezik külföldről.
Jellemzően spanyol szamócával kezdődik a szezon, majd ennek átveszi a helyét a görög és az olasz. A szezon közepén most már egyre nagyobb mennyiségben van jelen a román, vagyis a határon túli területekről származó termés, és a szezon végén itt van a lengyel szamóca is, tehát gyakorlatilag folyamatos import nyomás alatt állunk.
Az eddigieknél korábban már az eheti hosszú hétvégével elkezdődik a vasúti előszezon a Balatonnál.
Május 1-től Budapestről és több dunántúli nagyvárosból közvetlen járatokkal lesz elérhető a régió, a tópart mentén pedig a vonatokhoz csatlakozó buszok segítik a továbbutazást. Május 11-től az éjszakai bagoly vonatok is közlekednek majd. A MÁV Plusz appban megváltott minden belföldi vonat és buszjegyre, kerékpárjegyre és helyjegyre 15%-os okos kedvezmény jár.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint baleset történt a 3-as főúton, Gödöllő belterületén, a 31-es kilométernél a forgalom félpályás forgalomkorlátozás mellett, irányonként váltakozva halad.
Ugyancsak baleset történt Csorvás belterületén a 47-es főúton, a 151-es kilométernél a forgalom félpályán halad. Most fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Budapesten a második kerületben a Zöldmáli lejtőt egyirányosították mától a felső Zöldmáli út felé, mert útburkolatot javítanak. A 29-es és a 111-es autóbusz terelt útvonalon közlekedik, több megállót nem érint. Ideiglenesen 29A autóbusz közlekedik a Kolosi tér és a Pusztaszeri körönt között. Mától a 13. kerületben a Hegedűs Gyula utcában a Viktor Hugo utca után, illetve a Viktor Hugo utcában a Visegrádi utca után útszűkületre kell számítani, mert vízvezetéket építenek. Lezárták a külső sávot a Hungária körúton az Ajtósi Dürer sor után az Árpád híd felé, mert vízvezetéket javítanak. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Délelőtt nyugat felől fokozatosan felszakadozik a felhőzet, sokfelé kisüt a nap, a szél mérsékelt marad. A hőmérséklet délután 16-22, este 4 és 10 fok között alakul.
Ez volt a Krónika 6 órakor, negyedórás hírösszefoglalóval legközelebb 7 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Szlotta Judit és a szerkesztő Pozsár Róbert.
Nemzeti Sportkrónika.
Köszöntöm Önöket, Nyágúj Gergelyt hallják. A labdarúgó NB1 31. fordulójában a listavezető Győr 1-1-es döntetlent játszott a harmadik Debrecen otthonában. Az első vasárnapi mérkőzésen a forduló előtt 3 pontos hátránnyal második Ferencváros hazai pályán Lenny Joseph duplájával 2-0-ra legyőzte a Paksot, így két fordulóval a bajnokság befejezése előtt a győriek továbbra is vezetik a tabellát, 1 ponttal megelőzve a bajnoki címvédő FTC-t. A Vasas 2-0-ra nyert a Videoton otthonában a labdarúgó MB2 27. fordulójában, ezzel visszajutott az élvonalba. Bár a harmadik Kecskemét 5-1-re kiütötte a vendég Tiszakécskét, a piroskékek előnye 3 fordulóval a bajnokság zárása előtt 10 pont, így az angyalföldiek 3 MB2-es szezon után jövőre újra ott lehetnek az első osztályban. A címvédő győri Etókáci és a francia Metz után a román Cseszeme Bukuresti és a francia Brest Bretagne jutott be a női kézilabda bajnokok ligája budapesti 4-es döntőjébe. A román bajnok 2018 után lehet ott ismét a végjátékban, miután az első mérkőzésen elszenvedett 1 gólos vereséget követően hazai pályán 37-27-re legyőzte a dán Esbjerget. A Brest a román Gloria Bistrice elleni 2-es győzelmével 2021 után másodszor játszhat elődöntőt. A 4-es döntőre június 6-án és 7-én kerül sor az MVM Domban, az elődöntő sorsolását hétfőn 15 órától tartják. A Tatabánya 33-31-re kikapott a bosnyák Izdivac otthonában a férfi kézilabda Európa Kupa elődöntőinek első mérkőzésén. A visszavágóra jövő pénteken kerül sor Tatabányán. A tiranai birkózó Európa-bajnokság záró napján Bajcajev Vladislav ezüstérmet nyert a szabadfogásúak 125 kg-os súlycsoportjában, miután a döntőben 8-0-ra kikapott a címvédő Azeri Mesvildisvilitől. A 74 kilósok között szereplő Kuramagomedov Murát az 5. helyen végzett, a 2019 óta magyar színekben szereplő sportoló akció nélkül technikai pontokkal szenvedett vereséget a bronzmeccsen az örmény Haratyunyántól. A magyar küldöttség így 3 ezüst és 3 bronzéremmel zárta az albániai kontinens fiadalt. Köszönöm figyelmüket!
A Nemzeti Sportkrónikát hallották. Műsorajánlat. Délelőtt.
A tüdőrák korai felismerése és korszerű kezelése ma már egyre több beteg számára biztosít hosszabb túlélést. Ennek az egyik kulcsa a modern diagnosztika és a multidisziplináris szemléletű ellátás. De mit tehetünk mi magunk a tüdőnk egészségéért?
Egy baráti pesgőzés vagy iszogatás mellett is azonnal rágyűjt az ember, tehát elveszti a szót élő képességét és nem tud gondolkozni.
Melyek a tüdődaganatok korszerű ellátásának kulcsterületei a diagnosztikától a modern terápiákig? Erről is gondolkodunk délelőtt. Horváth Ágnes vagyok. Várom Önöket.
Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Ma 9 órától a Kossuth Rádióban. Kalendárium.
Kezdődik a Magyar Film Hete, ahol a 125 éves magyar filmet ünnepeljük. Stúdió vendégünk Kuruc Márton, a Nemzeti Film Intézet szenior kutatója. My Way címmel nyílt meg Colin Foster Munkácsi díjas szobrászművész tárlata a pécsi Bak galériában és filmklub a Veszprémi Művészeti Akadémián.
Kalendárium. Kulturális magazin műsor ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
2026. április 27-e hétfő Zita és Marian névnapja van. Most halljuk, mivel számítunk a figyelmükre a következő 3 órában. Mi lehet a kiút az újabb román kormányválságból? A szakértőt kérdezem az első órában. Tető alá hozhatja Erdogan török elnök az orosz-ukrán béketárgyalásokat? A kérdést 4:48 után vitatjuk meg. Egyre több név ismert az új magyar kormányból. A legfrissebb belpolitikai történéseket még 8 óra előtt elemezzük. És tovább súlyosbodhat az európai energiaválság, hogy miért, annak az elemzővel járunk utána 8:30 után. A mai műsor szerkesztője Dávid Edit.
Jó reggelt Magyarország, Törőcsik Zsolttal.
Tegnap ünnepelte 60. születésnapját Temesvári Andrea. Az egykori teniszező ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió vendége volt, ahol Edvi László a kezdetekről és első születésnapi emlékeiről is kérdezte.
Ugye fiatalon kerültem ki apukám, anyukám, tehát főleg apu miatt, amikor abba hagyta a karrierét Algériába, Algérba
éltünk. Bocsánat, aki nem tudná, kosárlabdázott
igen,
és kosárlabdaedzőként dolgozott.
Hál' Istennek még él, igen, ő él. 92 éves lesz idén, reméljük decemberben ezt meg is ünnepelhetjük.
Hát ha hallgat bennünket, akkor innen is üdvözöljük Temesvári
igen,
Ottót.
Igen, nagyon, ő is ott volt tegnap, hál' Istennek egy gyönyörű szép beszédet is mondott, amint természetesen én nem bírtam visszatartani magam, és így kicsit pityeregtem is, úgyhogy nagyon jó lesz. Esett. Tehát Algériába voltunk, hát onnan emlékszem egy picit vissza így egy-egy szülinapra, de hát igazából, amikor hazaérkeztünk Magyarországra 10,5 éves koromba utána, bevillannak szülinapok.
Egy 20. születésnap az biztos bevillan,
persze.
Akkor már egy csúcsán voltál.
Akkor pont mondhatni, hogy sajnos nem, mert a csúcson voltam, amikor utána megsérültem 87-be, tehát pont 21, tehát 20, igen, után, úgyhogy ott volt 2 év, ami nagyon nehéz volt, de nem emlékszem mindegyikre vissza. Szóval hihetetlen a meccseknek, meg a versenyeknek, ahogy visszapörgetem néha, nagyon sok minden bennem van. Hihetetlen módon még egy beütésre is emlékszem, de vannak olyan meccsek, meg versenyek, amit apu nagyon-nagyon jól elmond, és azt mondom, tényleg volt, de nem ugrik be úgy, hogy nem tudom elmondani, hogy ez miért van, meg azt sem mondhatom, hogy mindig a legjobbak jutnak eszembe, tehát van olyan, ami randomszerűen jut csak eszembe. Meg ilyen fiatalkori, például ezt tegnap is, vagy tegnap előtt nyilatkoztam, pont a Magyar Tenisz Szövetségtől csináltak velem egy pici gyors interjút, és ott említettem meg, hogy az első Európa-bajnokságom, ami Nizzába, amit megnyertem, nem az első, nem amit megnyertem elsőt, arra például teljesen emlékszem a beütésre, a mérkőzésnek pontjaira, ki ellen játszottam, szóval hihetetlen. De utána meg kiestek dolgok.
Viszont arra emlékszel-e, hogy hogy kezdted a teniszkarrieredet, hiszen ha jól tudom, 5 éves korodban kerültél ki édesapád révén Algériába, akkor előtte még itthon nem teniszeztél.
Nem, egyáltalán nem, és ott is inkább apukámnak volt, fiatal gyerekeknek ott mellette a magyar közösségnek felkérték, hogy tartson kis kosárlabda edzéseket, és hogy sportoljanak, és oda mindig elmentem. Tehát én nagyon sokat kosaraztam. És én nekem úgy kezdődött az egész, és ezt mai napig mondja mindenhol apukám is meg is, hogy ő imádta a teniszt, és ő teniszezett, ő volt a tenisz szerelmese, és arra gondolt, hogy ahogy én növök fel, megtanít, de csak azért, hogy legyen neki egy partnere, hogy nekem mindig valakit felhívni, és már 8-9 bőven elmúltam, amikor elkezdett megtanítani, tehát nem arra gondolt, hogy majd Algériába, hanem majd amikor felnövök, hogy legyen egy partnere. De hát olyan gyorsan elkezdtem megtanulni, amiket tanított, meg olyan jól felfogtam ennek a tenisznek a technikáit, meg a taktikáit, ahogy elkezdett nekem sokat erről beszélni, meg utánoztam, meg néztem videókat, meg ahogy mutatta, hogy tényleg mutatott valamit, és rögtön megcsináltam, és ezen teljesen szerintem ő is elájult, hogy ilyen gyorsan tanulok meg valamit, és meg is tudom csinálni. Tehát nem csak egyszer, hanem folyamatában. Úgyhogy itt alakult ki ennek a sportnak a nem csak szeretete, hanem az, hogy tényleg bírom is a terhelést, tehát akkor utána már lementünk, és hobbiból, de hogy jó, akkor menjünk le többször. Akkor én mondtam, apuci, még ezt gyakoroljuk, még azt gyakoroljuk, és amikor hazajöttünk Magyarországra, akkor én szerettem volna folytatni.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
6:07. Az elmúlt hetekben megugrott a pollenallergiás panaszokra való keresések száma a Semmelweis Help ingyenes tünetellenőrző alkalmazásban. Míg februárban főként a felső légúti betegségek tüneteire kerestek rá a felhasználók, mostanra az orrfolyás, a szem, orr és torokviszketés okait kutatják a legtöbben, mondta dr. Perry és Ábel, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének egyetemi tanársegédje, akit Hegedűs Katalin kérdezett.
Az elmúlt napokban egyre többen vették észbe a Semmelweis Help alkalmazást. Mi áll ennek hátterében, a korábban megkezdődött pollenszezon, vagy a váratlanul betörő meleg idő?
Leginkább a pollenszezon tüneteit látjuk a Semmelweis applikáción sokkal gyakrabban megjelenni. Közel 10-szer annyian kerestek szemviszketésre, ordulásra, vizes orrfolyásra rá az utóbbi 1-2 hétben, mint a megelőző időszakban. Érzékeljük, hogy itt a tavasz, és ezt a növények is érzékelik, és elkezdték a korai pollenszórók szórni a pollenjeiket.
No, de hogyan tudja egy algoritmus eldönteni, hogy elég egy borogatás, egy otthoni kezelés, vagy azonnal az ügyeletre kell indulni, hol húzódik a határ?
Az algoritmusunk komplex rendszerként kezeli az egészségügyben megjelenő problémákat, vagy hát az emberek egészségével kapcsolatos problémákat. Az egyszerre kezelünk a betegségek súlyosságával, a tünetek egyedi súlyosságával, illetve ezek összképével programoztunk le előre kimeneteleket. Tehát nagyon fontos, az applikáció nagyrészt azt mondja meg, hogy az ellátórendszer mely pontján jelenjen meg a beteg, hogy elég-e az otthoni kezelés, valami patikában vény nélkül kapható gyógyszer, a házi orvosánál jelentkezzen, vagy adott esetben valami sürgősségi ellátóhelyen.
És hogyha megnézzük kicsit a gyakorlatban, mennyire hatékony, mennyire tud valóban segítséget adni, tájékoztatni a felhasználókat ez a fajta alkalmazás?
Mi azt látjuk, hogy nagy sikere van, közel 4 millióan töltötték már le az applikációt, és folyamatos a használata. Én azt gondolom, orvosként, gyakorló szülőként a másik oldalról is van tapasztalatom, hogy sokszor tényleg azt nem tudják a páciensek eldönteni, hogy a szülőként, vagy akár betegként, hogy most éppen mit csináljanak, kihez forduljanak, hova menjenek, és minden reményünk az, hogy ebben az applikációnk már segítséget nyújt nekik. Tulajdonképpen a világ minden pontján használják már a Semmelweis Helpet, tehát ez ott lehet mindenki zsebében, akár külföldi utazáskor, és akár távolba szakadt hazánk fiaként is vannak, akik rendszeresen használják.
Azt mondhatjuk, hogy szinte megállás nélkül februártól október végéig velünk vannak az allergének. Mikor éri el tetőpontját a pollen-invázió, és az érintettek hogyan készülhetnek fel tudatosan erre a 9 hónapos úgynevezett maratonra?
Nehéz egy tetőpontot mondani, az azt kell tudni, hogy három nagy korszakra lehet osztani a magyarországi pollenszezon. Az első körben jönnek a fáknak a pollenjei, ebben vagyunk most. Ez február végével indul el a mogyoróval, és tart körülbelül április közepéig, május elejéig. Jelenleg például a legerősebb Magyarországon a tiszafa és a cédrusféléknek, az égernek a pollenje, és előkészületben állnak a fűz, nyár, nyírfa. Aztán lemegy, áprilistól kezdődően lecseng a fák pollenszezonja, de már indulnak is a gabonafélék, fűféléknek a pollenszórása, majd pedig ugye talán a legtöbbeknek a problémás a parlagfű, ők a gyomnövények közé tartozik, és ez nyár közepétől egészen az őszig tart itt a parlagfű mellett, a fekete üröm még a másik. Arra a kérdés, hogy hogyan készülünk, aki tudja, hogy melyik pollenre érzékeny, az évek tapasztalatával, vagy akár egy bőrpróbával kimutatva, az tud erre készülni. Vannak a sok év tapasztalatával összeállított pollen naptárak, de az a helyzet, hogy a klímaváltozás kapcsán jövő szeszélyes időjárásban nem minden évben használhatók a pollen naptárak. Amit viszont lehet használni, ez a Nemzeti Népegészségügyi Központnak, illetve a Meteorológiai Szolgálatnak van minden nap aktuális pollen jelentése, ebből meg lehet győződni, hogy éppen most mi van fölfutóban, mi az, ami várható.
Na, ezt mindenféleképpen ajánljuk akkor mindenki figyelmébe. Sokan elvesznek az internetes öndiagnózisok tengerében. Hogyan válik a Semmelweis HELP alkalmazás hiteles iránytűvé a sokszor félelmetes Dr. Google találatokkal szemben? Ugye doktor úr is említette, hogy több százezren használják már ezt az alkalmazást. Miben tud többet nyújtani, mint egy egyszerű internetes kereső?
Elsősorban az, hogy ezt a mi szakemberek állítottuk össze, hogy egyáltalán milyen kimeneti pontok jelenhetnek meg az applikációban. Tehát mi külön odafigyeltünk arra, hogy a leggyakrabban előforduló betegségekről egy egyszerű nyelvű érthető tájékoztatót, esetleg otthon használható kezelési módokat tegyünk bele ebbe a programba, de mi biztos, hogy nem a Semmelweis HELP-en keresztül olyan kezelési módot nem ajánlunk, ami nem az orvosi bizonyítékokon alapul és nem hasznos.
Hamarosan hírekkel folytatjuk a műsort, a következő fél órában pedig megpróbáljuk kideríteni, hogy mi lehet a kiút az újabb román kormányválságból, és milyen szerepe lehet az RMDSZ-nek a továbbiakban a román kormányban. És tető alá hozhatja Erdogan török elnök az orosz-ukrán béketárgyalásokat? A kérdést 7:45 után vitatjuk meg a szakértővel.
BKK Info. Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Budapesten a második kerületben a zöldmáli lejtőt egyirányosították mától a felső zöldmáli út felé, mert útburkolatot javítanak. A 29-es és a 111-es autóbusz terelt útvonalon közlekedik, több megállót nem érint, illetve ideiglenesen 29A autóbusz közlekedik a Kolosi tér és a Pusztaszeri körönt között. Mától a 13. kerületben a Hegedűs Gyula utcában a Viktor Hugo utca után, illetve a Viktor Hugo utcában a Visegrádi utca után útszűkületre kell számítani vízvezetéképítés miatt. Lezárták a félútpályát a 15. kerületben a Pestújhelyi úton az Apolló utcánál felújítás miatt. Napközben a váltakozó irányú áthaladást jelzőrök segítik. Lezárták a 12. kerületben a Csaba utcát a Rád-György utcánál, mert gázvezetéket javítanak. A Karap utca Csaba utca útvonal a Csemegi utcától két irányú Zsák utca lett. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
MÁV Info.
Jó reggelt kívánok! Jó hírrel szolgálok a reggel vonattal utazóknak, mert nincsenek nagyobb forgalmi fennakadások. A Dunaújvárosi vasútvonalon befejeződött a pályakarbantartás, így ismét vonatok közlekednek Pusztaszabolcs és Dunaújváros között. Azonban továbbra is pótlóbuszok járnak 29-ig Jákó-Nagybajom és Somogyszob között pályakarbantartás miatt. Ma reggeltől 30-án 17 óráig MÁV buszok közlekednek Hegyeshalom és Pozsony között egy szlovák pályakarbantartás miatt. Az eredetileg csak a magyar szakaszon járó Győr, Hegyeshalom és Rajka közötti személyvonatok változatlan menetrend szerint vonatként közlekednek. Tiborszállás és Máté Szalka között mától 30-áig naponta 21 óra és másnap 7 óra között MÁV buszok járnak majd szintén pályakarbantartás miatt. Péper Károly, MÁV Inform.
Időjárás jelentés.
Hogy milyen időre számíthatunk, azt pedig Pál Mártontól, a Hungaromet munkatársától tudjuk meg. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! A mai nap összességében napos idő várható. Ezekben a percekben a délkeleti tájakon még vannak feltyolfelhők, ez a feltyolfelhőzet levonul fokozatosan. mögötte pedig csak kevés felhő képződhet, ezekből csapadék nem alakul ki, majd a estétől nyugat-észak-nyugat felől egyre több magas szintű felhőzet érkezik. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 22, míg a késő esti hőmérséklet 4 és 10 fok között várható. Szerdáig 18 fok körül alakul a csúcsérték a változó felhőzet mellett, majd hideg front érkezik, amely mögött egyrészt megerősödik, helyenként viharossá fokozódik a szél, másrészt pedig visszaesik a hőmérséklet. Csapadékot a front csak a délnyugati ország részbe hoz. Köszönöm figyelmüket!
Fél hét, rövid hírekkel folytatjuk a műsort. A stúdióban Szlotta Judit.
Ma vád alá helyezik azt a férfit, aki tüzet nyitott szombaton Washingtonban a Donald Trump elnök részvételével megtartott fehérházi tudósítók vacsoráján. A 31 éves kutató rendszeresen járt lőtérre. A támadáskor kézilőfegyver, vadászpuska és több kés volt nála. A bálterembe végül nem jutott be, mert a hatóságok őrizetbe vették. Négynapos hivatalos látogatásra az Egyesült Államokba érkezik ma harmadik Károly brit uralkodó és felesége Camilla. Bár a királyi pár eleget tesz Donald Trump amerikai elnök meghívásának, programjukon a hétvégi washingtoni lövöldözés miatt kismértékben változtattak. A látogatás célja a két ország közötti történelmi kapcsolatok megünneplése. Újabb izraeli támadások érték a gázai övezetet, 4 palesztin halt meg. Egy légitámadásról és 2 szárazföldi incidensről érkeztek beszámolók. Az izraeli hadsereg vizsgálja az eseteket. A tavaly októberben kötött tűzszünet ellenére folyamatos az erőszak a gázai övezetben. Izrael és a Hamas egymást vádolja a fegyvernyugvás megsértésével. Közben újabb segélyflotilla indult útnak Szicíliából a gázai övezet felé. Az 56 hajóból álló célja, hogy a tengeri blokkádot áttörve humanitárius szállítmányokat vigyen a térségbe. Ukrajnában, Oroszországban és Fehér Oroszországban is megemlékeztek a csernobili atomerőmű katasztrófájának 40. évfordulójáról. Az egykori Szovjetunióhoz tartozó Csernobilban egy szabálytalan kísérlet miatt történt a világ legsúlyosabb nukleáris balesete. A hatalmas sugárzás okozta betegségekben, 10.000-nél is többen vesztették életüket.
Vármegyéről vármegyére. Vas.
Gesztenye ünnep velem. Egy-egy októberi hétvégén immár évtizedek óta csak úgy száll, hullámzik a sült gesztenye illata velem házai között. Mintha ezt követve hömpölyögne a sokadalom már a települést jelző táblától. A fő utca neve természetesen Gesztenyés út. Vannak itt kézműves remekek, étel, ital, az élen természetesen a gesztenyével. Az ősi módon valamelyik keményfa, tölgy, gyertyán és bükkparazsán nagy serpenyőkben pirulnak a barna szemek. Kívül az utcákon és a portákon belül is dolgoznak a szorgos kezek, melyek alig győzik kiszolgálni a közels távolból érkezett népeket ezzel a mediterrán eredetű csemegével. A szelíd gesztenye, ez a különleges növény, délről került fel egészen a kőszegi hegységig, amely mára a velemiek identitásának részévé vált, és hírnevet hozott a falunak. A legnépszerűbb finomság nyilván a sült gesztenye, de ilyenkor megnő a keletje a gesztenyés kiflinek, roládnak, golyónak, szívnek, piskótának, a tejszínhabos gesztenyepürének, sőt, kiderül, hogy velemben létezik gesztenye ízű pálinka és sör is.
A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Törőcsik Zsolt.
újszülött babaváró csomagokat kapnak azok a családok, ahol egy szülő neveli a gyermekeket. Az egyszülős központ által adományozott csomag hozzávetőlegesen 25 ezer forint értékű, és olyan alapvető termékeket tartalmaz, amelyek megkönnyítik az újszülött körül a mindennapi teendőket. Ezek közé tartoznak az újszülött méretű bádik, textilpelenkák, folyékony mosószerek, öblítők és lázmérők. Nagy Annával, az egyszülős központ vezetőjével Király Levente beszélgetett.
Kik jogosultak babaváró ajándékokra, és milyen termékeket tartalmaznak ezek a csomagok?
Azokat a családokat szeretnénk most ezekkel az egyenként 25 ezer forint értékű csomagokkal támogatni, akik már az első pillanattól kezdve egyetlen szülővel élnek. Magyarországon minden tizedik kisbaba már úgy jön a világra, hogy nincs mellette az édesapja. Egyébként is a gyerekvállalás a csecsemőkornak az első néhány hete, néhány hónapja egy nagyon nehéz, nagyon megterhelő időszak. Ez sokkal, de sokkal nehezebb akkor, amikor egyetlen szülőnek kell ezt a bizonyos nagyon nehéz feladatot ellátnia. Az egyszülős központ azért is döntött úgy, hogy szeretnénk ezeket a gyönyörű, de mégis nem könnyű időszakokat egy kicsit könnyebbé tenni. Úgyhogy ezekben a csomagokban részben babaruhákat, másrészt textilpelenkákat, lázmérőket, de ugyanakkor tisztítószereket, öblítőket, mosószereket is szeretnénk adni a családoknak, hogy legalább ezekkel ne kelljen foglalkozniuk azokban a hetekben, hónapokban, amikor egyébként 24 órás figyelemre van szükség.
Jól tudom, hogy nagyon sok a fiatal, édesanyás, egyszülős család, akik még együtt élnek a szüleikkel?
Azok közül, a szülők közül, akiknek egy évnél fiatalabb a gyereke, magasabb azoknak az aránya, akik fiatalok. Tehát részben olyanok, akik 18-24 év közöttiek, és a körökben sokkal gyakrabban látjuk azt is, hogy olyan fiatalokról van szó, akik még otthon élnek, tehát három generációs háztartások alakulnak ki. Tehát itt ebben a helyzetben nem csak arról van szó, hogy a három generáció hogyan tud együtt élni, de bizony itt például a nagyszülőkre is sokkal nagyobb teher hárul. Másfajta szerep jut nekik, hiszen nagyon sokszor kvázi szülőként kell helytállniuk az unokájuk mellett.
Európai trendnek megfelelő ez a tendencia, amiről beszélt, vagyis hogy minden tizedik megszülető gyermeket elhagyja legalább az egyik szülő?
Vannak olyan országok, ahol ezek a számok magasabbak, de Magyarországon azért elég magas az egyszülős családok aránya. Összesen több mint 340 ezer olyan család él ma Magyarországon, ahol vagy csak az édesapa, vagy csak az édesanyja neveli a gyereket, és közel 500 000 gyerekről beszélünk, akiket egyetlen szülő nevel. Ezek elég magas számnak számítanak az EU-n belül is, és a családoknak összesen a 28%-a egyszülős ma Magyarországon.
Miért érezték fontosnak ennek a programnak a beindítását? Nyilván amellett, hogy óriási szükség van rá, akár egy kialakuló depresszió is elkerülhető anyagi és erkölcsi segítségnyújtással?
Nagyon keveset beszélünk azokról a, hát itt természetesen édesanyákról, akik már a várandóság alatt egyedül maradnak. Pedig ez egy olyan nehéz élethelyzet, ami gyakorlatilag nem csak a szülőnek, hanem a gyereknek a sorsát is alapvetően befolyásolhatja. Hiszen azok az édesanyák, akik már várandósan is, és a gyerek születésének a pillanatában is egyedül vannak, sokkal nagyobb terheket cipelnek, sokkal könnyebben kerülnek olyan helyzetbe, mint például a szülés utáni depresszió. Sokkal nehezebben tudják felvenni azokat a feladatokat, amiket el kell látni egy kisbaba mellett. Én azt gondolom, hogy nagyon oda kell figyelnünk ezekre a családokra, hiszen itt sok ezer gyerekről és sok ezer szülőről beszélünk, és mindannyiunknak a felelőssége az, hogy ezeknek a családoknak a lehető legtöbb segítséget nyújtsuk.
Hol és hogyan lehet ilyen csomagokat átvenni?
Az egyszülős központ honlapján lehet egy formanyomtatvány kitöltésével jelentkezni, és gyakorlatilag itt több száz olyan családnak tudunk most segíteni, aki hozzánk fordul, és aki úgy érzi, hogy ezekkel a csomagokkal most egy kicsit könnyebbé tudja tenni ezeket az időszakokat.
A csomagok kiosztásánál nem ér véget a segítségük. Milyen további segítségekkel tudnak az egyszülős családok rendelkezésére állni a későbbiek folyamán?
Az első központunk lassan 8 éve nyílt, és ez alatt a 8 év alatt több mint 80 féle szolgáltatással támogatással, adománnyal segítettük, segítjük a családokat. Ezek a támogatások természetesen a jövőben is folytatódnak. Tehát akár valamilyen szolgáltatásra van szükségük a családoknak, mint jogi segítség, pszichológusi segítség, vagy éppen korrepetálás, hogyha táborozásról, nyaraltatásról van szó, de adományok esetében ugyanúgy lehet fordulni az egyszülős központhoz. Lakhatási támogatást tudunk nyújtani, élelmiszer, iskolakezdési támogatás, tisztítószercsomagok, úgyhogy még folytathatnám. És hát az egyik nagyon fontos feladata az egyszülős központnak az, hogy közösséget nyújtson, hogy ezek a szülők ne érezzék azt, hogy egyedül vannak ezekkel a nehézségekkel. És különösen most visszatérve a kismamákra, különösen abban az időszakban, amikor az ember valóban be van zárva, hiszen egy icipici babával tölti a mindennapjait, ez az elszigetelődés azt hiszem, hogy még sokkal kínzóbb és sokkal nehezebb. Ilyenkor pedig még fontosabb, hogy érezze mindenki azt, hogy nincs egyedül.
Mit lát a szemeken, akiken már segítettek valamilyen formában? Milyen visszajelzéseket kapnak? Milyen csodákat látnak?
Én azt hiszem, hogy mindennapi csodákat látunk itt magunk körül, és hál' az Istennek minden napra jut legalább egy ilyen csoda. Itt az elmúlt években több mint 40 ezer olyan családdal kerültünk kapcsolatba, akiknek tudtunk segítséget nyújtani, tudtunk támaszt nyújtani. És azok a történetek, amiket látunk magunk körül, és azok a visszajelzések, amiket kapunk, azt igazolják vissza, hogy nagyon fontos az, hogy az egyszülős családoknak részben legyen hangja, másrészt pedig legyen egy olyan hely, ahova eljöhetnek, ahol segítséget kérnek, ahol elmondhatják azt, hogy mi a problémájuk, és mi mindent megteszünk azért, hogy valamilyen módon segíteni tudjunk nekik.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
7:10 új ifjúsági részleggel bővült a Veszprémi Eötvös Károly Könyvtár Zug közösségi tere. Az intézmény számos programmal várja a látogatókat ezen az új helyszínen is. Felszegi Csaba összeállítása.
A Zug, amikor 2023-ban megnyitott, ugye egy ifjúsági közösségi térként és egy coworking place-ként funkcionáló helység kapcsolódott a könyvtárhoz, ezekkel a szolgáltatásokkal tudott kibővülni a működésünk.
Straub Enikő, a Veszprémi Eötvös Károly Könyvtár Zug közösségi terének munkatársa.
Fokozatosan be is indult, délelőtt a felnőttek valóban bejártak dolgozni, délután 1-2 óra magasságában pedig az ifjúság találta meg itt a helyét nálunk tanulni, játszani, foglalkozásokra jártak be.
Hiszen hát wifi szolgáltatásuk is van, mosdó, le lehet ülni, tehát egy abszolút közösségi tér, és még stúdiójuk is van.
Igen, egy podcast helységünk is van, ami a beiratkozott olvasóinknak térítésmentesen használható. Iskolák is szoktak megkeresni minket, ugye van egy előadóterünk egy szép nagy okos tévével, ezen a diáknapok és az évvégi könnyedebb programokon jó foglalkozásokat tudnak tartani. A klubjaink is folyamatosan bővülnek, minden évben próbálunk plusz egy-egy, vagy akár több újdonsággal előrukkolni. Ugye 23-ban maga a Zug volt az újdonság.
Az LKF évében.
Az LKF évében, igen. 24-ben elindult a Silent Book Clubunk, ebben is egy jó kis törzsmag alakult. Kiderült, hogy Veszprémben sok az olyan kis könyvmoly, aki szeretne egybegyűlve olvasni. 25-ben elindítottuk a Kivágyokink kvíz sorozatunkat, amire szintén egy jó kis mag alakult, akik szeretnek jókedvűen versengeni egymással. És hát ennek a további bővülésnek az eredménye az, hogy egy ifjúsági könyvtári részleggel is szeretnénk bővíteni a Zugot és a könyvtárat magát. Ez nem egy egyedi kezdeményezés, több megyei könyvtárban található már ifjúsági részleg, és úgy vesszük észre, hogy ez valóban egy hiánypontló dolog lehet a könyvtárban. Pont ezt a 14-18 év közötti korosztályt célozzuk meg, akinek esetleg már nem esik olyan jól bemenni a gyerekkönyvtárban, mert ő ahhoz nagynak érzi magát, de a felnőtt könyvtár még sok neki. Az eddigi tapasztalataink alapján nagyjából jól is lőttük be az itt lévő állományt.
Mert ugye nagyon lassza a helység különben, tehát babcsá sarkokon lehet ugye hücsörögni. Jó nagy a tér, komolyan mondom, hogy szinte ilyen kápolna hangulatú boltíves termek, tehát nagyon laza valahogy az egész közeg. Ez szimpatikus számukra ennek a korosztálynak?
Igen, azt vettük észre, hogy igen. Ugye a hely is a Zug, azt a diákok választották ezt a nevet a helynek. Valóban ilyen kis zugocskákat hoz létre ez a boltíves építkezés. Megfelelő tér arra, hogy egyszerre több baráti társaság mégis külön-külön el tudjon vonulni, és a saját kis dolgait csinálni. Az egyik sarokba tanulnak, a másikba társas játékoznak, úgyhogy itt valóban több csoport megfér békésen egymás mellett.
Akkor azért itt nem egy homlok egyenes más típusú megújulásról van szó, hanem egy tovább fejlesztéséről azoknak, hogy ifjúsági könyvtár is lesz mostantól ugye a helyiségben.
Igen, mindenképpen az a cél, hogy az eddigi funkcióját megtartva bővüljünk. Ugye az Zugnak a fő célcsoportja eddig is ez a középiskolás korosztály volt, és akkor kifejezetten nekik bővítenénk a könyvekkel is.
Mondjuk a podcast stúdiót ők használják inkább? Vagy felnőttek? Tehát amiatt mondjuk kik jönnek be?
Vegyes, az nagyon vegyes.
Azt gondolnám, hogy ők pedig?
Nem. Tehát, hogy a 13 évestől a 70 évesig már elég sokan használták. Tehát mindenki megtalálja azt a témát, amiben ő szívesen dolgozna. Nyilván teljesen mással foglalkozik a fiatal, mint az idős, de ugyanúgy ez a helység a használata.
Lehet sorrendet tenni? Esetleg, hogy a népszerűségű listán hol van az Zug a könyvtár rendszerében?
Minden részlegnek megvan a maga funkciója, a maga célcsoportja és a maga előnyei.
De azt mondhatjuk, hogy működik akkor az EKF évében, akkor még egy nagyon romos helyiségből kialakított, nagyon szép közösségi tér végül is behozta az álmát, ugye? Tehát működik a dolog.
Igen, én abszolút pozitívan és sikeresen könyvelem el ezt a projektet. Nem nagyon vannak üres járataink, tehát hogy van nálunk egy ilyen foglalásos rendszer, hogyha nagyobb csoportok jönnek, akkor bejelentkezése, hogy biztos jusson nekik asztal.
Ami most egy nagyon nagy projektünk, egy új ifjúsági könyvtár kialakítása.
Orosz Sándor, a Veszprémi Eötvös Károly megyei könyvtár igazgató helyettese.
Pontosan a 23-ban az EKF projekt segítségével létrehozott új tereinket próbáljuk új tartalommal föltölteni. Valóban a város lakosságára, és első az ifjúságnak eljutassuk.
Ifjúsági könyvtár továbbfejlesztés, így kell valahogy érteni?
Inkább azt gondolom, hogy egy teljesen új részleg. Minden könyvtárnak ez a legnagyobb problémája, de általában egyébként a kulturális intézményeknek problémája, hogy a legkisebbeket meg tudjuk fogni, akik még az általános iskola, főleg az alsó tagozatot mindig azért vagy a szülőkkel, vagy az iskolákkal rendszeresen járnak. Nagyon sok program szól nekik, sokan járnak, és olyan 12-13 éves korban elkezdjük elveszíteni a diákokat az egyetemi korig, aztán az egyetemisták megint járnak, de ez nagyjából mindenhol megfigyelhető. Viszont azért azt látjuk a statisztikák alapján, van egy stabil olvasó bázisunk, ismerjük a hazai könyvpiacot, nagyon-nagyon sok dokumentum szól nekik. És ezért próbálja mindenki ezt kicsit másképp fölfogva, kicsit konkrétan erre a korosztályra kiélezve átalakítani önmagát, és nekünk ugye egy tavaly előtti fejlesztésnek köszönhetően egy olyan új közeget tudunk teremteni, ami reményeink szerint és az eddigi felméréseink és beszélgetéseink alapján kifejezetten az ifjúságnak tudna szólni, tehát ugyan a könyvtár berkein belül, de elkülönítve csak önmaguk között és csak önmagukkal tudnak lenni, és ide próbáljuk meg áthelyezni azokat a programokat, amik nekik szólnak. Természetesen erre mindig figyelve kell, hogy nem lehet csak külön nekik, ezt valahogy úgy kell megszervezni, hogy de közben átjöjjenek a többi részlegre, és használják a többi részleget is. De talán azt gondoljuk, hogy ezen az új ifjúsági könyvtári részlegen jobban meg tudjuk szólítani ezt a korosztályt, hiszen tényleg ez a leginkább elveszett korosztály. Látjuk közben mindenki magánéletében, nekem is tini gyerekeim vannak, látom, hogy elfoglaltak, nem érnek rá soha semmire, de ettől függetlenül azért meg kell kicsit próbálni, hogy akkor ami tényleg őket érdekli, és ne az legyen, hogy nekik együtt kell lenni a 6 évessel, vagy a 60 évessel. Talán egy picit így megfogjuk, és ez most egy komoly projektünk, de természetesen közben egyébként a tervénk azok az elmúlt évekhez hasonlóak. Próbáljuk azt, hogy mindenki számára eljutassuk a dokumentumokat.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
3:43 ismét bizonytalan helyzetbe került Románia, miután a múlt héten a szociáldemokrata párt kilépett a kormányból, arra hivatkozva, hogy a miniszterelnök elutasító magatartása miatt nem tudtak érvényt szerezni baloldali célkitűzéseiknek. Mi lehet a helyzet megoldása? Ezt is megkérdezem a következő percekben Pászkán Zsolt Románia szakértőtől. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Mennyire valós egyáltalán, kezdjük onnan, kezdjük az okoktól, a szociáldemokraták érvelése, ez lehetett a kilépés valódi oka?
Mondjuk úgy, hogy mint egy ilyen helyzetben gyakori, senki nem mond el mindent, hogy voltak éppen mi van, megpróbálja maga igazát a vélt közvélemény, vélt véleményének leginkább tetszetős csomagolásba tenni. Az biztos, hogy a megszorítások elsősorban a szociáldemokrata párt választói rétegét érintette nagyon rosszul. Többieket is rosszul, de ez az a réteg, amely talán a legkevésbé volt rugalmas azzal szemben, amivel szembesült, tehát a bevételek csökkenése, az éles színvonal csökkenése, az infláció növekedése, stb. Másrészt pedig a kormány meghirdetett egy, mondjuk úgy, az állami vállalatokat racionalizáló programot, ez mindkét fél tagadja, vagy tehát a kormány és a kormánypártok egy része tagadja, hogy ezt teljes privatizáció, vagy az értékes vállalatok elkutyavetyélése lenne, például azért, mert csak kisebbségi részvényt adnának el, vagy vinnének tőzsdére. De hát ezt ismerjük már más országok gyakorlatából, hogy amikor elindul egy ilyen folyamat, akkor nagyon nehéz ellenállni annak a nyomásnak, ami aztán érkezhet, hogy hát akkor még egy kis szeletet, még egy kis szeletet. Ezek a felszínen lévő okok. Kevésbé beszélnek róla, de ez egy elefánt a szobában, legalábbis a szociáldemokrata párt szobájában, hogy a szociáldemokrata párt avval szembesül, hogy a Románok Egyesülésért egy szövetség, az AUR, az szintén az ő szavazói bázisára alapoz, amikor választásról van szó, és ebben az esetben egyre kisebb az a fajta mozgástere a szociáldemokrata pártnak, hogy hogy kormányon is megtartsa őket. Tehát van egy ilyen nyomás is, és ez az, ami aztán kenyértörésre vitte a dolgot, plusz az, hogy Ilja Bolozsán nem egy olyan vezető, aki képes lett volna az elmúlt időszakban nagyban játszani. Mikromanager, tipikusan ilyen közepes városi polgármester, aki uralja a teret, uralja a politikát, uralja a médiát, és ez Bukarestben már nem működik ugyanúgy, ahogy működött Nagyváradban.
Na most ugye a Bolozsán kabinet mögött nincs jelenleg parlamenti többség. Mi lehet ebből a döntésképtelen helyzetből a kiút? Mert azért a forgatókönyvek között akár szerepelhet a szociáldemokraták külső támogatása, szóba került az, hogy az AUR esetleg beszállhat valamilyen formában a kormányzásba, de akár új választások is jöhetnek? Mi a legvalószínűbb forgatókönyv?
Akkor haladjunk visszafelé, talán így. Hát előrehozott választás nagyon nehéz Romániában tartani, nem lehetetlen, de nem könnyű, inkább azt mondanám. Nem az a legkönnyebb út az előrehozott választás. Másrészt, és hogy nagyon rövidre lezárjam ezt a blokkot, a most kormányon, kormányon lévő, de akkor a szociáldemokrata párt a kivétel, amelyik most egy hete nem, de a fősodor pártok jelen állás szerint nem számíthatnak még annyi támogatásra sem, mint amivel ezelőtt másfél éve rendelkeztek a legutóbbi parlamenti választáson. Tehát most elindítani egy előrehozott választást egy ilyen cirkusz után, egy ilyen megszorítási hullám után, ahol az esetleg mégis jelentkező pozitív eredmények még sehol nincsenek, ez egy politikai öngyilkossági akció. Láttunk már ilyet, de ennek a kicsi a valószínűsége. A második
az AUR. Hát eddig azt hallottuk, hogy ők putyinisták, meg Európa ellenesek, meg nem tudom micsoda, elég furán néznek ki, ha pont a szélső balról most éppen valamilyen terra inkognitára tévedt Bencsétek meg Románia szövetség szövetkezne az AUR-ra. Még úgy is, ahogy most megpróbálták elmaszatolni, hogy itt nem szó, nincs szó arról, hogy a párttal kötnének szövetséget, hanem az esetlegesen úgymond átszavazó, vagy rendes aurosokkal támaszkodnának. Szóval azért ez is egy fura helyzet lenne. Itt ilyet is láttunk már, de akkor ezt meg kell magyarázni. A harmadik, és szerintem efelé haladnak a dolgok, hogy vagy bolozsántalanítják a kormányt, tehát akkor végül most le kell ülni megint, hogy mi lesz tovább az elnökkel, és az elnök múlt héten világosra tette, hogy ezt a behúzzuk az AUR, de mégse húzzuk be, csak úgy teszünk, mintha nem húztuk volna be típusú akciót, nem igazán támogatnám, tehát én úgy értelmeztem ezt, hogy mint egy jelzés a liberális pártnak, hogy gondolják újra, hogy Bolozsán maradhat-e vagy nem kormányfő. És emellett szól az is, hogy Illé Bolozsánnak a párton belül sincs azért 100%-os támogatottsága. Most persze kiálltak mellette, mert mit tehetek volna mást. Most egy ilyen kölcsönös zsarolás zajlik a Szociáldemokrata Párt és a Nemzeti Liberális Párt között, de végső soron a szociáldemokraták azt mondták, ők visszamennének még azonnal a kormányba, ha nem Illé Bolozsán a miniszterelnök. Tehát vannak ilyen üzengetések egymásnak, és mondom, én a tegnapi, vagy a múlt heti elnöki nyilatkozatot úgy értelmeztem, mint ha e felé tendálnának, de hát várjuk meg, hogy mi lesz a mostani egyeztetések eredménye.
Mennyi ideje van a Romániának arra, hogy megoldja ezt a válságot gazdasági szempontból? Mert ugye nyilván nagyon sok fájdalmas döntés megszületett az elmúlt időszakban, de hát elemzők, szakértők azt mondják, hogy fájdalmas döntések sora várna még a kormányra ahhoz, hogy stabilizálja az ország gazdasági helyzetét.
Ez így nagyon nehéz megválaszolni, én erre azt mondanám, hogy ez olyan, mint egy üszkösödő láb. Melyik fázis? Tehát elég hosszú ideig el lehet húzni egy láb üszkösödését, de nem mindegy, hogy a kis ujjadat kell levágni, vagy utána tértől az egészre. Tehát itt inkább az idő arról szól, hogy mekkora vesztességekkel lép ki Románia ebből a politikai válságból. Nem az, hogy persze nem fog összeomlani, nem fog gyakorlatilag csődbe menni, de az, a veszteség az mint egy naponta nő, ami ebből a politikai bizonytalanságból fakad, és természetesen vannak dolgok, amelyek megbénulnak ilyenkor, tehát nem csak a mondjuk úgy a hitelezők kezdenek el aggodalmaskodni, de hát a közigazgatás is megbénul ilyenkor. Az emberek, a közigazgatásban dolgozók sem tudják, hogy ki a főnök, mik az elvárások, meddig marad, ő meddig marad abban a tisztségben, ahol eddig volt. Tehát ez soha nem tesz jó.
Mi lehet az RMDS helyes stratégiája ebben a helyzetben? Ugye most kaptak olyan tárcákat, amik eddig nem voltak náluk a szociáldemokrata miniszterek távozásával. Ugyanakkor azt is határozottan közölte Táncos Barna, hogy olyan kormányban nem vesznek részt, amelyet az AUR támogat.
Hát erre mondtam azt, hogy ez ilyen rókafogta-csuka helyzet. Ez a tárcáknál is, ez is érvényes, jó, megkapta a tárcát, de de facto mit tudott csinálni? Tehát mennyire világos, persze mindenki végzi a napi feladatát, azért itt nem áll meg az élet, tehát vannak minisztertől független feladatok, amelyeket el kell látni, de semmiképpen nem egészséges, nem beszél arról az üzenetről, amit küld. Tehát, hogyha el lehet végezni, ha el lehet irányítani három tárcát egy emberrel, akkor minek tartunk fel egy kormányt, tehát akkor gyakorlatilag nem egyszerűbb így, hogy mindenki kap 3-4 tárcát, aztán viszontlátás.
Na hát meglátjuk a következő. Ez is lehet a költségcsökkentés egyik iránya, nyilván meglátjuk majd, hogy hogyan alakul a jövőben a román kormányválság, amelyről Pászkán Zsolt Románia szakértőt kérdeztem az elmúlt percekben.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
A tavasz a megújulás ideje. Miért hagyná, hogy autója kimaradjon ebből? Klímatisztítás most csak 17.900 forintért bármely automárkára. Fék és futómű kontrollcsomagok mindössze 16.900 forintért. Érzi már a tavaszt? És ez nem minden. Most további 15% kedvezményt adunk számos gyári fiatalkat részre, sőt 10% munkadíj kedvezményt klímajavításra. Na ez a megújulás! A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a fiat.hu-n vagy a márkaszervizekben.
Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomírtás?
Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
Próbálja ki a Maxentiszt. Az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, Maxentiszt.
Vége a feszült várakozásnak, mert megérkezett a Suzuki első tisztán elektromos modellje, az e-Vitara. Teszteld az elsők között, vagy válassz a népszerű és jól bevált hibrid modellek közül. Ne feledd, az autó 10 éves koráig meghosszabbítható Suzuki Pro garancia mindegyik modellhez kérhető. Várunk márka kereskedéseinkben. Suzuki.hu.
A Magyar Rádió Énekkarának 75. jubileuma alkalmából kamaraformációkban is bemutatkoznak a művészek. A műsorban 5 évszázad zenei örökségéből hallhat ízelítőt a közönség, a reneszánsz madrigáloktól egészen a kortárs alkotásokig. Várjuk Önt is a kamaraének koncertre május 5-én a Dohnányi Ernő Zenei Központban. mrme.jegy.hu.
Cherry Tiggo modellek már 9.190.000 forinttól. Benzines, hibrid és plug-in hibrid hajtáslánc, akár összkerékhajtással. 5 vagy 7 üléses változatban. 7 év vagy 150.000 kilométer garancia. Pompás finanszírozással. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben. Cherry Auto.
Reklámot hallottak. Autós percek.
Az M1-es autópályán Herceghalom térségében a Budapest felé vezető oldal átterelt sávjában egy baleset történt. Emiatt a 29-es kilométernél a főváros felé vezető oldalon az átterelt sávon és a szemközti oldal külső sávjában is megállították a forgalmat. Mindkét irányban több kilométer hosszan torlódnak a járművek. Az M5-ös autópályán a főváros felé vezető oldalon Lajos Mizse közelében történt egy baleset. A 70-es kilométernél forgalomkorlátozásra kell számítani. A torlódás már meghaladja az 5 kilométeret, és erős a forgalom az M3-as autópályán is, a főváros felé vezető oldalon Bak térségében a 43-as és a 37-es, illetve a 27-es és a 22-es kilométer között is.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
7 óra, jó reggelt kívánok, 2026. április 27-én hétfőn Törőcsik Zsolt vagyok. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Most hallgassák meg a hír összefoglalót. A stúdióban a bemondó Szlotta Judit és a Krónika szerkesztője Pozsár Róbert.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Újabb merényletet kíséreltek meg Donald Trump ellen, az elnök sértetlen maradt, a támadót őrizetbe vették.
Ukrajnában, Oroszországban és a Vatikánban is emlékeztek a csernobili katasztrófára.
Továbbra is érvényben vannak a korlátozó intézkedések azokon a településeken, ahol aszbeszt szennyezett kőzúzalékkal borított utak, parkolók vannak. Következnek a részletek. Feltételezhetően Donald Trump kormányának tagjait, köztük az amerikai elnököt vette célba az a férfi, aki a fehérházi tudósítók vacsorájának helyszínén tüzet nyitott egy washingtoni szálloda bálterménél. A biztonságiak feltartóztatták és megbilincselték. Donald Trump nem sérült meg, de az egyik lövés eltalálta a titkosszolgálat egyik emberét, akinek az életét a golyóálló mellény mentette meg. A gyanúsított ellen már ma vádat emelnek. Jankó Anita összefoglalója.
A fehérházi tudósítók díszvacsoráján az elnöki pár a fehérház szóvivőjével és egy riporterrel beszélgetett, amikor eldördültek a lövések. A díszemelvényen a titkos szolgálat emberei vették körbe Donald Trumpot, akit gyorsan levezettek a színpadról. Az elnök felesége, Melania Trump is biztonságban hagyhatta el a termet, csak úgy, mint több vezető tisztségviselő, köztük az alelnök, a külügy és a védelmi miniszter. A vendégek közül senki sem sérült meg, de a merénylő eltalálta a titkos szolgálat egyik emberét, akinek az életét a golyóálló mellény mentette meg. A helyszínt pillanatok alatt megszállta a Nemzeti Gárda. A gyanúsított 31 éves kaliforniai Cole Thomas Allen a kézi fegyverén kívül egy sörétes puskát és több kést is tartott magánál. A megbízott igazságügyi miniszter később azt mondta, az elfogott gyanúsított feltételezhetően Donald Trump amerikai elnök kormányának tagjait, köztük az elnököt vette célba. A férfi ellen hétfőn fognak hivatalosan vádat emelni, szövetségi tisztviselő elleni támadás, valamint szövetségi tisztviselő lőfegyverrel történő meggyilkolásának kísérlete miatt, mondta Todd Blanche. A nyomozás szálai a kaliforniai Torrance-be vezetnek. A gyanúsított magántanár volt, és videójátékfejlesztőként is dolgozott. Donald Trump azt mondta, nem hagyja, hogy a félelem megbénítsa a munkáját. A First Lady-t és engem nagyon gyorsan levittek a színpadról. Az embert elfogták, bemennek a lakásába, úgy tudom, Kaliforniában él. Ő egy beteg ember. Valószínűleg magányos elkövető volt, de nagyon gyorsan kiderítjük. Jelentette ki az elnök, aki megerősítette, hogy 30 napon belül biztonságosabb körülmények között megismétlik az eseményt.
Nem utaztak Pakisztánba az amerikai elnök küldöttei, akik az iráni kormány képviselőivel tárgyaltak volna egy lehetséges béke megállapodásról.
Donald Trump azzal indokolta a megbeszélés törlését, hogy az iráni vezetés belső viszálya miatt bizonytalan a tárgyalópartner személye. Az elnök hozzátette, Teherán sokat ajánlott, de nem eleget. Majd miután lemondta a találkozót, az irániak kedvezőbb feltételekkel álltak elő.
Azzal szívesen tárgyalok, aki valóban vezeti őket, most azonban nem tudni ki az. Egymás között harcolnak, komoly belviszály van, a vezető szerepért küzdenek. Hangsúlyozom, bárkivel leülök egyeztetni, de most nem fogunk embereket útnak indítani, hogy 16-17 órákat utazzanak. Küldtek nekünk egy ajánlatot, ami lehetett volna jobb is, és érdekes módon, amint lemondtam a találkozót, 10 percen belül előálltak egy kedvezőbbel.
Ismét $100 fölé emelkedett a Brent olaj ára. Újabb sokkot jelent az energiapiacnak, hogy megszakadtak a béketárgyalások Irán és az Egyesült Államok között. Több 100 millió hordónyi olaj hiányzik a piacról.
A feszült világhelyzet és a dráguló kőolaj miatt emelkedik a kerozin ára is, ami már a légi közlekedésben is érzékelhető, csak a Lufthansa már 20 000 járatot törölt. A közmédiának nyilatkozó turisztikai szakújságíró azt mondta, a várt növekedés helyett az idén legalább 4%-kal eshet vissza a légi forgalom. Kis Robert Richard szerint a mostani helyzet leginkább a Covid-járvány idején tapasztaltakhoz hasonlítható.
Aki már foglalt esetleg, vagy lát egy olcsó repülőjegyet, és azt mondja, hogy oké, akkor én relatíve ennyiért megveszem, az az ő döntése, és lehetséges, hogy lesz megoldás. Hát meg az is lehet, hogy ott állunk a repülőtéren, és mondjuk törlik a járatot adott esetben, tehát mind a kettő benne van a pakliba.
Ukrán dróntámadás érte tegnap Szevasztopolt, több tucat lakóház megrongálódott, egy ember meghalt, 3 megsebesült.
Az Ukrajnától 2014-ben elcsatolt krími területen ez volt az egyik legnagyobb akció. 16 oroszországi terület és a Fekete-tenger fölött csaknem 250 ukrán drónt semmisített meg az orosz légvédelem.
Ukrajnában, Oroszországban és a Vatikánban is emlékeztek a csernobili katasztrófára.
Kijev polgármestere többeket kitüntetett azok közül, akik akkor részt vettek a kármentésben. Az orosz nukleáris energetikai vállalata, a Rosatom vezetője pedig arról beszélt, hogy a korszerű orosz reaktorok már biztonságosak. 14. Leó pápa az áldozatokra emlékezett a Vatikánban.
Ma van a tragikus csernobili katasztrófa 40. évfordulója, amely nyomot hagyott az emberiség lelkiismeretében. Az eset egy figyelmeztetés az egyre erősebb technológiák használatában rejlő kockázatokra. Isten irgalmára bízzuk az áldozatokat és azokat, akik még mindig szenvednek a tragédia következményeitől.
Krónika a Kossuth Rádióban.
Az olcsó mezőgazdasági áruk dömpingjéhez vezethet a Mercosur egyezmény legvitatottabb részének, a vámok eltörlésének május 1-i hatályba lépése. Erről beszélt a Magosz főtitkára.
Az Európai Unió és a Mercosur országok közötti partnerségi és kereskedelmi megállapodást az Európai Bizottság ideiglenesen helyezte hatályba, ami bár jogilag még elbukhat, de a kétes minőségű áruk addig is zavartalanul áramolhatnak Dél-Amerikából Európába, mondta Cseh Tibor András, aki hozzátette, a vámtarifák eltörlésének uniós előnyei, amelyek az autókon kívül ipari, vegyipari vagy akár gyógyszerészeti termékekre is kiterjednek, nem írhatják felül az élelmiszerbiztonságot.
A boltok polcén nem az adott terméknek a származási országa van feltüntetve, hanem a feldolgozásnak a helye. Tehát így lesz egyébként a brazil csirkéből holland vagy német csonka, vagy éppen az ukrán búzából német liszt. A fogyasztók kiszolgáltatottak, itt egyetlen egy lehetőség lenne, hogy megfelelő ellenőrzések vannak a kikötőkben, de sajnos a kikötők ebből profitot és jövedelmet remélnek.
A héten folytatódnak az egyeztetések a Magyarországnak járó uniós pénzekről, jelentette be Magyar Péter.
A leendő miniszterelnök a közösségi oldalán azt írta, szerdán Brüsszelbe utazik, és informális egyeztetést folytat az Európai Bizottság elnökével az uniós források hazahozataláról. A Tisza pártelnöke hozzátette, nincs elvesztegetni való időnk.
Tudásra, kreativitásra, az életképes és versenyképes ötletekre építi a gazdaságot a Tisza kormány. Közölte a leendő gazdasági és energetikai miniszter a Szellemi Tulajdon Világnapja alkalmából.
Kapitány István bejegyzésében azt írta, ahol a tudás és az innováció biztonságban van, ott bátrabban születnek új megoldások, versenyképesebb vállalkozások és magasabb hozzáadott értékű munkahelyek. A Szellemi Tulajdon tisztelete erősíti a befektetői bizalmat, gyorsítja a technológiai fejlődést és hozzájárul ahhoz, hogy Magyarország ne csak követője, hanem alakítója legyen a globális gazdasági folyamatoknak, tette hozzá.
Újabb fideszes politikusok jelentették be, hogy nem veszik fel mandátumukat. Kósa Lajos a párt alelnöke Facebook oldalán közölte, hogy nem indul a Fidesz tisztújító kongresszusán sem. Döntését azzal indokolta, hogy érzi a választási kudarc miatti általános felelősséget. Bánki Erik regionális pártigazgató, Baranya legismertebb fideszes politikusa pedig azt közölte, a jövőben azért tesz meg mindent, hogy közössége egyben maradjon, erősödjön, és mielőbb vissza tudjon térni a kormányzásba.
Orbán Viktor leköszönő kormányfő szombaton jelentette be, hogy visszaadja mandátumát, és nem vesz részt a hamarosan megalakuló országgyűlés munkájában. A 24.hu pedig arról írt, hogy a KDNP három politikusa, Semjén Zsolt, Latorcai János és Soltész Miklós szintén nem veszi fel a listás parlamenti mandátumát.
Kormányzati segítségre lesz szükségük azoknak a településeknek, amelyeken aszbesztszennyezést állapítottak meg, mondta a Vasvár megyei kormányhivatal főigazgatója.
Orbán István hozzátette, a hosszú távú megoldása szennyezett kőzúzalék elszállítása az érintett utakról, parkolókból és kocsibeállókról, illetve ezeknek a területeknek az újraburkolása.
Az egyik, hogy ennek a szennyezett zúzaléknak a kitermelése, összegyűjtése és elszállítása, a másik pedig ezeknek az érintett felületeknek a stabil és biztos burkolása. Az, hogy melyik a legjobb megoldás, az sok összetevős, hiszen nyilván ez nem egy gyárterület, ahol felmerült ez a probléma, hanem városokról beszélünk, tehát olyan lakott területekről, ahol emberek élnek.
Orbán István kiemelte, kőzetvizsgálatot a lakók egyénileg is kezdeményezhetnek akkreditált labornál, amennyiben azt feltételezik, hogy szennyezett alapanyaggal lett beborítva például a kocsi beállójuk. Bozsokon, Kőszegen és Szombathelyen sebességkorlátozás van érvényben, illetve több parkolót lezártak. Az aszbesztszálak porformájában könnyen belélegezhetők, és a tüdőbe kerülve akár rákot is okozhatnak, ezért a helyiek egészségük védelmében kerülik a szellőztetést, keveset vannak a levegőn, illetve szájmaszkot hordanak.
Motoros véradást tartottak Nyíregyházán immár 23. alkalommal. Az Óriáskerék Motoros Egyesület és a Magyar Vöröskereszt közös rendezvénye napjainkban az ország egyik legnagyobb civil véradó eseménye. Ugyanis ilyenkor több száz motoros ad vért.
A szakemberek szerint a tavaszi időszakban különösen fontos a készletek feltöltése, hiszen a baleseti szezon kezdetével megnő a vérigény a kórházakban. Egyetlen egység vérrel három ember életét menthetik meg, hívta fel a figyelmet Gurály Edina, a Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár Beregi Szervezetének igazgatója.
Nagyon sok motoros, illetve motorozást kedvelő nyújtja ilyenkor a karját, hogy segítsen az embertársaikon. Egy ilyen napon általában olyan 50-60-70 véradó is a karját nyújtja. Ezt mindig úgy kell számolni, hogy minden egyes véradás 3 megmentett életet jelent. Tehát ez nekünk nagyon fontos, hogy ne csak munkahelyek, iskolák járuljanak hozzá ehhez a közös társadalmi felelősségvállaláshoz, hogy a vérkészlet kiegyenlített és kiszámítható legyen.
Kiskörösön versenyeztek a daganatos betegségből felépült 6-19 év közötti fiatalok.
Az Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány 6. alkalommal szervezte meg a sportprogramot, amely célja, hogy közösségi élményt és találkozási lehetőséget teremtsen a gyerekeknek, ami hozzájárulhat a gyógyulásukhoz is, tájékoztatott Takács Katalin főszervező.
Azért nagyon fontos az az esemény, és én ezt kifejezetten fontosnak tartom, mert ezek a gyerekek a kezelések alatt 1-1,5 évre kiesnek a közösségből, nem mehetnek osztálytársaikkal például osztálykirándulásra. Ezen a programon kicsit visszaadjuk nekik azt az elveszített 1-1,5 évet, és ami még fontosabb az, hogy szeretnék nekik megmutatni azt, hogy a kezelések után ugyanolyan teljes értékű életet tudnak élni, mint egészséges kortársaik.
Az eddigieknél korábban már az e-heti hosszú hétvégével elkezdődik a vasúti előszezon a Balatonnál.
Május 1-től Budapestről és több dunántúli nagyvárosból közvetlen járatokkal lesz elérhető a régió, a tópart mentén pedig a vonatokhoz csatlakozó buszok segítik a továbbutazást. Május 11-től az éjszakai bagolyvonatok is közlekednek majd. A MÁV Plusz abban megváltott minden belföldi vonat és buszjegyre, kerékpárjegyre és helyjegyre 15%-os okos kedvezmény jár.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópályán Herceghalom térségében a Budapest felé vezető oldal átterelt sávjában egy kis teherautónak kiesett egy kereke, és egy a Hegyeshalom felé vezető oldalon haladó gépjárműnek ütközött. A 29-es kilométernél a főváros felé vezető oldalon, az átterelt sávon és a szemközti oldal külső sávjában a forgalmat megállították. Mindkét irányban több kilométer hosszan torlódnak a járművek. Baleset történt az M5-ös autópályán a főváros felé vezető oldalon, Lajos Mizse közelében. A 70-es kilométernél forgalomkorlátozásra kell számítani, a torlódás már több mint 5 kilométeres. Ugyancsak baleset történt a 3-as főúton Gödöllő belterületén, a 31-es kilométernél a forgalom félpályás forgalomkorlátozás mellett irányonként váltakozva halad.
Fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Budapesten mától a 13. kerületben a Hegedűs Gyula utcában a Viktor Hugo utca után, illetve a Viktor Hugo utcában a Visegrádi utca után útszűkületre kell számítani vízvezetéképítés miatt. Lezárták a külső sávot a Hungária körúton az Ajtósi Dürer sor után az Árpád híd felé, mert vízvezetéket javítanak. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Délelőtt nyugat felől fokozatosan felszakadozik a felhőzet, sok felé kisüt a nap, a szél mérsékelt marad, a hőmérséklet délután 16-22, este 4 és 10 fok között alakul.
Ez volt a Krónika 7 órakor, negyed órás hírösszefoglalóval legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Szlotta Judit és a szerkesztő Pozsán Róbert.
Műsor ajánlott.
A mosoly, ami végig kísér egy életen át. A szív, ami feltétel nélkül szeret. Most őket köszöntjük. Az édesanyákat és nagymamákat. Tematikus műsorok anyák napján, május 3-án egész nap a közmédia csatornáin.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Majd, ha ez az ország legnépszerűbb kifogása. Majd, ha jobb lesz, majd, ha nyugodtabb lesz, majd, ha vége lesz valaminek. Ja, csak közben telik az idő. Nem a jövőbe fektetsz, a jelenedet teszed biztonságosra. Nissan Qashqai, 9.900.000 forinton. Részletek a nissaneve.hu és a Nissan márka kereskedésekben.
Federico Colli olasz zongorista május 10-én Budapesten. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának olasz estjén Riccardo Frizza vezényel és Respighi nevezetes Róma trilógiája által megelevenedik előttünk az Örökváros. Martucci első zongora versenyét Federico Colli szólaltatja meg. Találkozzunk május 10-én a Műpában. nrme.jegy.hu.
ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magnétüli fehér szőlő doboza csak 899 forint, a 125 g-os rukkola csomagja Lidl Plusszal pedig csak 399 forint. Lidl. Igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
Reklámot hallottak. Uniós percek a jó reggelt Magyarországban.
Elítélték a washingtoni fegyveres támadást az európai vezetők, és leszögezték, a politikában nincs helye az erőszaknak. Uniós percek Brüsszelből Berek Patriciától.
Az európai vezetők elítélték a fegyveres támadást, amit Donald Trump amerikai elnök jelenlétében követett el egy merénylő szombaton Washingtonban. Megkönnyebbüléssel hallom, hogy az amerikai elnöknek és a First Lady-nek nem esett bántódása, és a biztonsági személyzetnek köszönhetően senki sem sérült meg súlyosan, írta ki az X közösségi oldalra az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen hangsúlyozta, a demokráciában nincs helye a politikai erőszaknak. Közösségi oldalán António Costa tanácselnök is mélységesen nyugtalanítónak nevezte, továbbá Roberta Metsola, az uniós parlament elnöke is elítélte a merénylet kísérletet. A tagállami vezetők, köztük a leköszönő magyar kormányfő Orbán Viktor is, leszögezték, hogy az erőszaknak nincs helye a demokráciában. Most, hogy elment a bűnbak, Európának őszintének kell lennie. Így összegezte a politikó a múlt heti informális találkozót. A lap szerint a ciprusi csúcson hamar komorabbra váltott a kezdeti derűs hangulat, amikor intenzív viták kezdődtek az unió kölcsönös védelmi záradékáról, energiapolitikájáról és a következő hosszú távú 7 éves költségvetéséről. Európa állam és kormányfői rá kellett, hogy döbbenjenek, problémáik és véleménykülönbségeik sokkal nagyobbak, mint hogy ráhúzhatnák őket egyetlen emberre, összegez a cikk. Erről nyíltan beszélt a lapnak az észt miniszterelnök Krisztián Mihály, aki szerint eddig mindenki Orbán Viktorra hivatkozva rejtette el valódi véleményét. A különbségek azonban Cipruson hamar felszínre bukkantak a leköszönő magyar miniszterelnök távollétében. Ukrajna gyorsított csatlakozásában mutatkozott meg először a megosztottság. Zágráb éveken át keményen küzdött a csatlakozásért, egyszerűen nem reális Ukrajna gyors felvétele, nyilatkozta a horvát miniszterelnök. Az energiaárak kérdését a következő csúcsra halasztották, és a soros elnökséget betöltő Ciprus azt kérte, hogy a tagállami pénzügyminiszterek egy hónap múlva már nagyon konkrét javaslatokkal álljanak elő. Csak hogy az európai repterek nem várnak. Már most is előfordulnak járattörlések kerozénhiány miatt, a közlekedésért felelős uniós biztos pedig arra hívta fel a tagállamok figyelmét, hogy szükség esetén lehet, hogy meg kell osztaniuk egymással vésztartalékaikat. A hosszú távú költségvetésről is hosszú lesz még a vita. Rob Jetten holland miniszterelnök és Friedrich Merz német kancellár kisebb és modernebb költségvetést javasolt, míg Lengyelország, no és az Európai Bizottság elnöke Ursula von der Leyen éppen hogy szeretné feltölteni az uniós kasszát. A kisebb költségvetés kevesebb Európát jelentene, érvelt a bizottság elnöke, aki szerint a tagállamoknak mélyebben a zsebükbe kellene nyúlniuk. Arról is viták vannak még az egyes tagországok között, hogy mikor kezdje meg az unió a COVID után létrehozott helyreállítási és ellenálló képességi alap hiteleinek törlesztését. A következő, már formális, tehát döntéshozó tanácsülés június 18-án lesz Brüsszelben.
Jó reggelt Magyarország, Törőcsik Zsolttal.
4:08 után 6 perccel azzal folytatjuk, hogy az elmúlt napokban ismét egyre több szó esett a békéről az orosz-ukrán háborút illetően. Erdogan török elnök ugyanis arról beszélt, hogy újra akarja indítani a béketárgyalásokat. Zelenszkij ukrán elnök pedig arról, hogy ezek helyszíne akár Baku is lehetne Azerbajdzsán fővárosa. A szavak vagy a tettek szintjén is látunk-e valódi törekvéseket? Ezt is megvitatjuk Siklósi Péterrel, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatójával. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Mennyire látja Erdogan elnökön a valódi elhatározást, és mi lehet az oka, hogy most ő az, aki úgy tűnik, hogy felpörgeti ezeket a törekvéseket?
Hát azt majd még nyugtával dicsérjük a napot, hogy tényleg fel tudnak-e pörögni ezek a béketárgyalások. Ugye azt látjuk, hogy az Egyesült Államok figyelmét most javarészt leköti, vagy legnagyobb részt leköti az Irán elleni háború, illetve az Iránnal kapcsolatos béketárgyalásoknak a menete, vagy éppen nem menete, és sokkal kevesebb figyelem tud így jutni az ukrán-orosz háborúra. Így aztán mások is előkerültek. Egyébként az iráni háborúban is Erdogan elnök közvetítőként jelent meg. Ugye Törökország egy központi fekvésű ország, mind a két válságzónával vagy háborúval határos, hogyha úgy tetszik, és mind a kettőnek a megoldásában érdekelt, ezért nem csoda, hogy Erdogan közvetítőként állt elő. Baku is egyébként, ugye Azerbajdzsánnak nagyon jó kapcsolatai vannak Törökországgal, Alijevnek nagyon jó kapcsolatai vannak Erdogannal, tehát én ezt ugyanannak a komplexumnak tekintem. Minden esetre ugye a fronton a helyzet olyan, amilyen, mert beszélhetünk erről is, hogyha majd kívánja, de azért teljesen nem lehet félretenni a béketárgyalásokat.
Na milyen a helyzet a fronton? Akkor beszéljünk erről is, mert az elmúlt napokban hallani lehetett orosz és ukrán támadásokról is, de Zelenszky közben azt mondja, hogy nem elegendő a nyugati segítség már, ami a légvédelmet illeti.
Így van, tehát magáról a frontról beszélünk, ott nagy változás továbbra sincsen. Ugye egyfelől Zaporizzse megyében, Dobropilja környékén folynak most erősebb harcok, illetve a Donbassban, a maradék részen, Szlovjansk, Kramatorszk környékén zajlanak harcok, de igazán nagy áttörések nincsenek. Ugye szó van arról, hogy esetleg majd Oroszország indít egy tavaszi vagy nyári nagy offenzívát, de egyelőre ennek hát komoly jelét nem lehet tapasztalni. Eközben folyik a hátország támadása mindkét részről egyébként. Ugye az ukrán cél az orosz kőolajfeldolgozó képességnek a rombolása, egyfelől azért, hogy az orosz hadsereg vagy üzemanyag ellátását megnehezítsék, másfelől azért, hogy Oroszország kőolaj export képességét rombolják. Ugye Oroszország hatalmas pluszbevételekre tett szert azáltal, hogy az iráni háború miatt és a Hormuzi szoros lezárása miatt megemelkedtek az olajárak, illetve egyre nagyobb kereslet van az olaj iránt a világban, és ezt próbálja Ukrajna rombolni. Eközben Oroszország pedig az ukrán hátországot támadja, többek között például rendszeresen Odessa kikötőjét, ami hát egyfelől az ukrán exportnak a kiinduló helye, másfelől egy csomó import termék odaérkezik, tehát hasonló módon próbálják Ukrajnának az export-import képességét csökkenteni. Ugye a légvédelmi rakétákkal kapcsolatban pedig az a helyzet, hogy az iráni háború alatt ez a mi korábban Ukrajnába szállították mondjuk a Patriot rakétákat, addig az iráni háború alatt hatalmas kereslet keletkezett a Közel-Keleten ezek iránt, a rakéták iránt, és leállt az Ukrajnába szállításuk. Nyilván ez Ukrajnának nem jó hír, ezért egyfelől próbálja biztosítani azt, hogy Amerika majd oda szállítsa később a rakétákat, másrészt pedig megpróbál alternatív beszerzési források után nézni. Most ilyen rakétákat nem sokan gyártanak. Európában van gyártás, egy francia-olasz típus van, de először is sokkal kisebb a gyártási kapacitás, másrészt pedig a harctéri tapasztalatok sokkal kevésbé jók, mint a Patriotokkal. Úgyhogy nem igazán tudják kiváltani a Patriotokat.
Na most, hogyha a harctéri helyzetet, a diplomáciai helyzet változását, azt, hogy az USA háttérbe szorult, vagy hát kivonult lényegében ezekről a tárgyalásokról, és a gazdasági helyzetet, hogyha nézzük, ezek összefüggésében mennyire lennének hajlandóak a felek egyáltalán most tárgyalásokról? tárgyalóasztalhoz ülni. Ki az, akinek sürgetőbb most jelen pillanatban az, hogy békét kössön az ukránoknak vagy az oroszoknak?
Tulajdonképpen hajlandók lennének, bizonyos, mindegyiknek megvan a maga feltétele, hogy milyen feltételekkel lenne hajlandó tárgyalóasztalhoz ülni.
Hát csak ezek között nem sok metszet volt.
Hát eddig. Igen, itt ugye alapvető probléma a területi kérdésnek a megoldatlansága. Ugye nem olyan régen még Ukrajnán volt nagyobb a nyomás, bizonyos szempontból továbbra is nagy Ukrajnán a nyomás, de az a fajta nyomás, amit a 90 milliárd eurós európai kölcsön nek a meg nem érkezése helyezett Ukrajnára, ez most eltűnt. Most Ukrajnának a finanszírozása egy darabig ezzel a 90 milliárddal biztosított, tehát ez a fajta nyomás eltűnt rajta. Úgyhogy marad a hadszintéri nyomás a két országon.
Igen, de hogyha már a 90 milliárd eurót szóba hozta, most Kijev további költségekkel szembesült, most a Wall Street Journal írt erről, és azt írják, hogy 27-ben majd további 19 milliárd euróra számít az Európai Uniótól. Tehát, hogy meddig lehet fenntartani ezt a fajta finanszírozást brüsszeli részről, mert azért, hogyha a csatlakozással kapcsolatban nézzük, nyilván az egy másik téma, de azért szorosan összefügg ezzel, ott úgy látszik, hogy előjönnek azok az ellenzők, a gyorsított csatlakozás ellenzői, akik eddig, amíg Orbán Viktor ott volt ezeken a csúcs találkozókon, inkább háttérbe szorultak, mert ő volt a leghangosabb.
Így van. Ugye azt kell tudni, hogy nagyjából 65 milliárd euróba kerül egy évben Ukrajna finanszírozása, vagy működésének finanszírozása. Ugye 90 milliárd euró ki lehet számolni, hogy ez nem elég két évre, ezért nem csodálkozom azon, hogy előkerült, hogy 27-ben már egy újabb 19-20 milliárdra lenne szükség. Az pedig, hogy Európa gyorsít, vagy Ukrajna gyorsított Európai Uniós csatlakozása, ez mennyire reális. Ugye von der Leyen nem egyszer elmondta, hogy ő azt szeretné látni, hogy már 27-ben Ukrajna EU-s tag lehessen, és tényleg, hát amíg Orbán Viktor ott volt ezeken a találkozókon, addig nagyon sokan a háta mögé bújtak, amikor Ukrajna EU-s csatlakozásáról volt szó, nem szóltak egy szót sem, hiszen Orbán Viktor úgyis elvégzi helyettük a munkát. Én már korábban is mondtam, hogy ha ez tényleg élesbe fordulna, ott előkerülnének az adott nemzeti érdekek. Tehát nem lehet lesöpörni az asztalról mondjuk a francia mezőgazdasági termelőknek, vagy akár a lengyel parasztoknak a problémáit, akiknek nagyon súlyos pénzügyi gondokkal kellene szembenézni, hogyha Európára ráeresztenék az ukrán mezőgazdaságot, és ez csak az egyik terület, van egy csomó más terület is, és ezek szépen lassan előkerülnek most, hogy nem lehet elbújni Orbán Viktor mögé.
Nagyon rövid időnk van, de ezek a konfliktusok kijöhetnek, vagy kiéleződhetnek az ukrán támogatást illetően is?
Hát most az ukrán támogatás egy darabig biztosítva van. Tehát nem lesz alkalom, hogy ez előkerüljön, de igen, egyébként előkerülhet az ukrán, később előkerülhet az ukrán pénzügyi támogatás ügyében is, hiszen Európa nem áll jól gazdaságilag, nincsen pénz, és hogy nagyon hosszú ideig húzódik az iráni háború, akkor még rosszabb helyzetbe fog kerülni. Úgyhogy ha kevés a pénz, akkor nyilván nagyobb viták lesznek azon, hogy kinek adják azt.
A továbbiakban is konfliktusok övezhetik, tehát Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását Brüsszelben, erről is kérdeztem az elmúlt percekben Siklósi Pétert, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját. És 7:30 után, majdnem egy perccel rövid hírekkel folytatjuk a műsort. A stúdióban Szlotta Judit.
Az uniós források hazahozataláról egyeztet Magyar Péter szerdán az Európai Bizottság elnökével. A leendő kormányfő Brüsszelben találkozik Ursula von der Leyennel. A Tisza kormány több miniszterjelöltje szombaton szintén az unió központjában egyeztetett a testület képviselőivel. Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök és Bánki Erik regionális pártigazgató után újabb fideszes politikus jelentette be, hogy nem veszi át parlamenti mandátumát. Kósa Lajos a párt alelnöke közölte, hogy nem indul a Fidesz tisztújító kongresszusán. Döntését a választási kudarc miatti felelősséggel indokolta. A tudásra és a versenyképes ötletekre építi a gazdaságot a Tisza kormány, mondta a leendő gazdasági és energetikai miniszter a Szellemi Tulajdon világnapja alkalmából. Kapitány István úgy fogalmazott, a szellemi tulajdon tisztelete erősíti a befektetői bizalmat, gyorsítja a technológiai fejlődést, és hozzájárul ahhoz, hogy Magyarország alakítója legyen a globális gazdasági folyamatoknak. Washingtonban Karikó Katalin Nobel-díjas kutatóbiológus részvételével nyílt meg a magyar tudósokat bemutató kiállítás. A Kossuth ház előtt látható szabadtéri tárlat kapcsolódik az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulójához is, hiszen a tablókon megismerhető 55 tudós jó része a tengeren túlon ért el kimagasló eredményeket. Jótékonysági gála estet rendeznek ma a Magyar Színházban a gyengénlátók általános iskolája és kollégiuma fennállásának 70. évfordulója alkalmából. Az est bevételéből egy kirándulást szerveznek, amelyen csak nem 170 gyengénlátó gyermek és segítőik vehetnek részt. A híradást Berente Marian készítette, Krónikával 8 órakor jelentkezünk.
Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Törőcsik Zsolt.
Fegyveres támadó nyitott tüzet egy washingtoni díszvacsorán, amelyen Donald Trump amerikai elnök is részt vett. Az elkövetőt letartóztatták, és senki nem sérült meg. A támadó a titkosszolgálat egy ügynökét találta el, aki golyóálló mellényt viselt. Trump elnök rögtön az eset után sajtótájékoztatót tartott már a Fehérházból. Az elmúlt napok ezzel kapcsolatos történéseit Nárai Balázs foglalja össze.
A fehérházi tudósítók vacsoráján elkövetett támadás és feltételezett merényletkísérlet megrázta az amerikai társadalmat. Ezúttal szerencsére nem volt halálos áldozat. Tényleg szerencsére, hiszen a támadó eltalálta a titkosszolgálat egy ügynökét, akinek életét a golyóálló mellény óvta meg. Donald Trump alig másfél órával az incidens után már a Fehérházban tartott sajtótájékoztatón elmondta, hogy beszélt a rendőrrel, aki jól van, emellett pedig elismerését fejezte ki a titkosszolgálat és a többi hatóság gyors intézkedéséért. Attacked our constitution and also showing how quickly secret service and law enforcement acted on. Kifejtette, hogy az amerikai alkotmányosságot ért a támadás, és egyben egységre kérte az amerikai polgárokat arra, hogy nézetkülönbségeiket békés úton rendezzék. These events, I ask that all Americans recommit with their hearts in resolving our difference peacefully. We have to resolve our difference. Az elnök egy vasárnap este a CBS televízión sugárzott interjúban személy és érzéseit úgy foglalta össze, hogy nem volt benne aggodalom, mert érti az életet, majd hozzáfűzte, hogy egy őrült világban élünk. Vasárnap Todd Blanche megbízott igazságügyi miniszter arról számolt be, hogy az adminisztráció tagjait vehette célba a fehérházi tudósítók vacsoráján elkövetett fegyveres támadás tettese. A miniszter az NBC televíziónak adott vasárnap reggeli interjúban a nyomozás előzetes megállapításaira hivatkozva elmondta, hogy a kaliforniai illetőségi Cole Allen vonattal utazott Los Angelesből Washingtonba, Chicago érintésével, majd a rendezvénynek helyet adó hotelben vett ki szobát, ami vélhetően megkönnyítette, hogy felfegyverkezve a kiemelt védett személyekkel zsúfolt bálterem közvetlen közelébe jusson. Cole Allenről, a támadóról annyit tudni, hogy számítástechnikai tudománnyal foglalkozó kutató, tanár, aki videójátékokat is fejlesztett. Jelenlegi munkahelye egy tudásgondozással foglalkozó vállalkozás a kaliforniai Torrance-ben. Családtagjai meghallgatásukon arról számoltak be, hogy Allen többször tett radikális kijelentéseket, többi között arról, hogy valamit tenni fog annak érdekében, hogy megoldja a világban ma létező problémákat. A kihallgatott rokonok azt is elmondták, hogy a férfi rendszeresen járt lőtérre, hogy legálisan birtokolt lőfegyvereivel gyakoroljon. A támadás idején a férfinél egy kézi lőfegyver és egy vadászpuska volt, valamint több kés. Ezek pedig közvetlenül a támadást követően a hatalmas bálteremben történtek hangjai, amikor azonnal kimenekítették Donald Trump elnököt, Melania Trump First Lady-t, valamint J.D. Vance alelnököt. Azt követően pedig a többi védett szemét is. Donald Trump arról beszélt már szombati sajtótájékoztatóján, hogy az incidens csak rámutat annak szükségességére, hogy elkészüljön az általa szorgalmazott fehérházi bálterem, aminek építése körül komoly politikai vita bontakozott ki. A kivitelezés folytatását egy bíró átmenetileg leállít. megállította. Brett és Schumat, igazságügyi miniszterhelyettes nyilvános levelet tett közzé vasárnap, amelyben úgy fogalmazott, hogy a támadó Trump elnök életére tört. Ezúttal a Washington Hilton szállodában, ahol az elnöki részvételre alkalmas egyetlen bálterem található a fővárosban. Emlékeztetett arra, hogy 45 évvel ezelőtt szintén a Washington Hilton hotelben érte fegyveres merénylet Ronald Reagan akkori elnököt. Donald Trump a Fehérház keleti szárnyának helyén egy nagyméretű, több ezer vendégbefogadására alkalmas bálterem építését rendelte el tavaly. A kivitelezés hónapok óta zajlik az egykori keleti szárny helyén. Egy műemlékvédelemmel foglalkozó szervezet azonban pert indított az építkezés megállítása érdekében. Vasárnap számos állam és kormányfő fejezte ki megkönnyebbülését, hogy a támadás során Donald Trump elnöknek és közvetlen környezetének sem esett baja. Giorgia Meloni olasz miniszterelnök és Keir Starmer brit kormányfő is közlemény adott ki, valamint a brit királyi udvar, a Buckingham palota is így nyilatkozott. A londoni uralkodói nyilatkozat különösen fontos volt, hiszen harmadik Károly brit király napokon belül hivatalos látogatást tesz Washingtonban Donald Trump elnök meghívására. A közleményben arra is kitértek, hogy az utazás programjában nincs változás. A washingtoni támadás után közleményt adott ki Narendra Modi, indiai miniszterelnök is, aki ugyancsak üdvözölte, hogy a merénylet meghiúsult. A Donald Trump részvételével tartott gála vacsora elleni támadás nyomán újabb vita bontakozott ki az Egyesült Államokban, az elmúlt szűk két évben történt sorozatos, politikával összefüggő erőszakos cselekmények miatt. A szombat késő este történtek pontos részleteinek feltárása még tart. Az elkövetővel hétfőn ismertetik az első vádakat, amelyeket továbbiak követhetnek még.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
Napokkal a választások után jött a hír, hogy az Európai Unió bírósága elmarasztalja Magyarországot a gyermekvédelmi törvény miatt. Szakértők már akkor azt mondták, hogy az időzítés nem véletlen, és akár az uniós pénzek hazahozatalával is összefüggésben lehet. Azóta az is kiderült, hogy hamarosan egy LMBTQ témájú TV-csatorna indul Magyarországon. Hogy mi szűrhető le ezekből a hírekből, azt is megkérdezem Dornfeld Lászlótól, az Alapjogokért Központ vezető elemzőjétől. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Éppen az ítélet megszületésének napján beszélgettünk az ütközőben arról, hogy ez nem véletlen, hogy a választások után hozták nyilvánosságra és született meg ez a döntés. Ön hogy látja, összefüggésben lehet ez majd az uniós pénzek későbbi hazahozatalával? Amiről egyébként nagyon intenzív tárgyalások folynak, úgy tűnik, tehát szerdán például Magyar Péter Brüsszelbe utazik, hogy von der Leyennel tárgyaljon erről.
Hát egyértelműen összefüggés, ezt maga von der Leyen mondta egyébként a Európai Parlamentok a kérdőre vonta, hogy Magyarország miért nem kap pénzeket, vagy hogy nem fog kapni, akkor ezzel kapcsolatban mondta azt, hogy de számos politikai kérdésben várnak változást a 27 szuper mérföldkő mellett Magyarországtól, ezek közében tartozik a migrációnak, illetve a gender kérdésnek a rendezése is, tehát ezekben várják el Magyarországtól azt, hogy valamilyen módon az Európai Unió fősodrához igazítsa a saját politikáját, tehát egyetlen Magyar Péterrel szemben is ez a fajta elvárás lesz, és tőle ezt most meg fogják követelni. Tehát én úgy gondolom, hogy még egy Lengyelország nem lesz ebből a szempontból, nem fogják odaadni csak pofára ezeket a pénzeket, hanem bizony meg fogják követelni azt, hogy végrehajtsák azokat a fordulatokat, amiket Brüsszelbe von der Leyen elvár. Ennek a legékesebb példája az, hogy Magyar Péter ugye arról beszélt még korábban itt a választási győzelem után, hogy Brüsszelben addig mondogatta, hogy nem kell kifizetni a migrációs bírságot, hogy elkezdtek bologatni. Na most erre megkérdezték az Európai Bizottság szóvivőjét, aki nem tudott ilyesmiről, hanem azt mondta, hogy Magyarországnak bizony alkalmazkodni kell, a migrációs paktumot el kell kezdeni alkalmazni és a szabályokat ahhoz igazítani, különben addig ez a bírság ketyegni fog, és Magyarország nem kapja meg a forrásokat.
Na most visszatérve a gyermekvédelmi törvény elmarasztalására, a Tiszapártól nem hallottunk ezzel kapcsolatban semmilyen kommentárt, már pedig ezt a helyzetet most már nekik kell kezelniük, tehát ezt az új kormánynak kell kezelnie. Mennyire van nehéz helyzetben itt Magyar Péter, mert itt úgy tűnik, hogy a társadalmi elvárás, ami lefedi a Tisza szavazóinak is egy részét, vagy jó részét, az ütközik a brüsszeli elvárással.
Igen, hát érdemes megnézni, hogy a gyermekvédelmi népszavazáson 3,6 millió ember szavazott, vagy vett részt valamilyen módon. Na most ehhez képest ugye a Fidesz tábora az 2,3 millió, tehát valahol hiányzik 1,3 millió ember, úgymond a Fidesz oldaláról. Egyébként mindig is többen vettek részt ezen a népszavazáson, mint a Fidesz szavazó volt. Nem mutatja azt, hogy egy társadalmi egység van ebben a kérdésben. Feltehető, hogy ezek a szavazók nagy része ez Magyar Péter táborában erősíti most. Tehát ez azt jelenti, jelenti Magyar Péter szempontjából, hogy olyan könnyedén nem állhat bele ebbe a kérdésbe, mert hogy neki a saját szavazótábora felé is elszámolni valója van, már pedig ha 3,3 milliós tábornak mondjuk egy 1 milliós része leszakadna emiatt a döntés miatt, én nem fog bekövetkezni, csak tegyük fel, ebbe az irányba elindulna, az egy katasztrófa lenne per pillanat a Tisza számára. Egyébként is várható a lemorzsolódás most majd, ahogy elkezdenek kormányozni, hiszen eddig gyakorlatilag nem kellett semmit mondaniuk, és ezáltal tudtak ennyi embert magukhoz vonzani. Ez viszont gyorsítható ez a folyamat, hogyha rossz döntéseket hoznak, ezt Magyar Péter is érzi. Tehát most nyilvánvaló, hogy a tojáshéjakon való lépkedés fog következni az ő szempontjából, de mindenhol, ha megnézzük, a kormányalakítás is gyakorlatilag ugyanez a folyamat. Bejelenti a minisztert, aki a jobb oldal környékéről érkezik, meg két nap múlva bejelent egy minisztert, aki vértékli baloldali. Sőt, hát ugye az oktatási miniszternél láttunk egy olyan cserét is, hogy a katolikus Rubovszki Ritát bejelentették, majd utána hirtelen a belünk élő SZDSZ jelölt lett az, aki megkapta az oktatási tárcát.
Na igen, ez egy nagyon érdekes csere, vagy hát nem tudjuk, hogy csere-e valójában, de beszéljünk ennek a hátteréről, mert valóban megjelent a sajtóban a hír arról, hogy Rubovszki Rita lehet majd az oktatási miniszter. Nyilván ez sem véletlenül jelent meg. Majd a bejelentés az Lannert Juditról szólt, aki egyébként, ha már az LMBTQ-ról beszéltünk, korábban kritizálta az Orbán kormány LMBTQ ellenes politikáját. Mi lehetett itt a háttérben, vagy mi az, amilyen szempontok alapján őt kiválasztott a Magyar Péter?
Igen, ez az, amiről már beszéltem, hogy pedzegettem, ez az egyensúlyi politika, tehát Magyar Péter és a Tisza szavazótábor az annyira heterogén, hogy lehetetlen lesz egyben tartani egyébként, de most a lemorzsolódást valamilyen módon az csökkenteni kell, nem lehet, hogy megszellőztették a Rubovszkit, hát elkezdték szondázni a saját tiszás közben, ez hogyan fogadja, és valószínűleg pont a katolikus múlt az oktatási, pontosabban a egyházi oktatáshoz való viszony és egyebek révén következett be az, hogy az ő személy az népszerűtlen volt a Tisza táboron belül, és ezért végül is nem ő lett az, aki ezt a pozíciót, hogy felkérést végül hivatalosan megkapta. Hát igen, az látszik, hogy a új jelölt, a Lennart Judit, valószínűleg egy sokkal LMBTQ központibb elképzelést valósítana meg az oktatásban, tehát az ő esetében nem beszéltünk majd arról, hogy a oktatás és a gender ideológia szétválasztása az megtörténhet, hiszen maga is egy aktivista jellegű figura, ez világosan látszik a életútjából, tényleg elég csak felmenni a Facebook oldalra és végiglapozni a profilképeket, hogy éppen milyen aktuális kereteket rakott ki az ő saját profilképére, a szivárványos zászlótól a ukrán zászlói minden van ott egyébként, tehát ez egy aktivista személy, és egyértelműen a saját szavazóbázisnak a megnyugtatásához, mert mégiscsak egy baloldali magról beszélünk a Tisza esetén, szükség volt erre a lépésre, különösen mert az oktatást egyébként nagyon kiemeltként kezelik a saját törzsszavazók.
Az nagyon érdekes kérdés ebből a szempontból, és nem tudom, hogy mi a véleménye látva az eddigi miniszterek listáját, hogy ezek a miniszterek mennyire lehetnek majd önjáróak a saját területükön. Mit mutat ebből a szempontból akár Magyar Péter, vagy az ő egyénisége és a bejelentett miniszter a neve, mert hát azért ebből a szempontból nagyon nem mindegy, hogy egy inkább a konzervatív oldalhoz, vagy inkább a liberális oldalhoz köthető, vagy kapcsolódó figura az, aki mondjuk az adott miniszteri poszton ül.
Én azt szoktam mondani, hogy a Tisza úgy valósít meg koalíciós kormányzást, hogy nincsen koalíció, mert ugye egy pártként indult. Tehát annyiféle ember van magán a Tiszán belül is, tényleg a kiugrott neresektől, a egészen szélső liberális aktivistáig, mint Ruf Bálint bezárólag, meg a mostani Lennart Judit, hogy ezt lehetetlen lesz itt egy koherens kormányprogramot végrehajtani. És ha megnézzük, olyan figurák vannak benne, mondjuk itt Kapitány István, akik világéletükbe vezető tisztséget töltöttek be. Nem hiszem, hogy nekik minden vágyuk az, hogy reggel este Magyar Péter ukázai szerint keljenek és feküdjenek. Ráadásul 16 miniszter lesz, megszűnik a csúcsminisztériumi rendszer. Sokkal nehezebb lesz ezt a rendszert úgy kordában tartani, mint ahogy előtte kordában volt. Tehát én úgy gondolom, hogy idővel ki fog alakulni nagyobb szakmai és politikai önállóság ezeknél a szereplőknél, már csak azért is, mert Magyar Péter számára is a nap 24 órából áll, tehát hiába szeretne mindent kontrollálni, hiába szeretné azt, hogy mindenbe ő döntsön, ez fizikai lehetetlenség lesz, ez a világon sehol se sikerült megvalósítani. Utoljára Kubába Fidel Castro próbálkozott azzal, hogy minden döntést ő hozzon meg az országba, hát olyan is lett a vége. Tehát ez előbb-utóbb szükségszerűen magával fogja hozni azt, hogy ezek a miniszterek önállósodnak, és ki a saját világlátása elképzelései szerint fog politikát megvalósítani. Ez ugye azt jelenti, hogy nagyobb szabadságot kapnak majd ezek az emberek várhatóan, tehát egyúttal a kormánynak az egységes profilja is szétesik, mert lesznek minisztériumok, amik inkább jobboldaliak, meg lesznek minisztériumok, amik inkább a, hogy említettem, a velünk élő SZDSZ, a liberális oldal képviselőiből fognak állni, és ez a kormányon belül szükségképpen konfliktusokat fog eredményezni.
Hát és ugye ilyen szempontból az is érdekes lesz majd, hogy hogyan oszlik el a felelősség. Tehát, hogyha mondjuk történik egy hiba, vagy egy népszerűtlen kormányzati döntés, akkor azért Magyar Péter lesz a felelős, vagy azok a miniszterek, vagy miniszter, aki ezt a döntést meghozta.
Hát egyértelműen Magyar Péter megpróbálja a saját minisztereit felelőssé tenni, hogyha bármilyen döntés születik, ami szélesebb elégedetlenséget hozna. Én azt gondolom, hogy egyébként Magyar Péterék fejében az is megfordulhat, hogy egy ilyen macroni, franciaországi félprezidenciális rendszerre áttérnek, Magyar Péter lesz az elnök, és vagy Macron csinálja, gyakorlatilag egész kormányokat áldozhat be, de ő maga a személye az a pozíciójában marad. Ez akár még egy logikus lépés is lehet, hogyha végül sikerül leszedniük Sólyog Tamást, de onnantól kezdve ugye felszabadul az a hely, és oda akár ugye egy teljes alkotmányjogi reform után beülhet maga Magyar Péter is. Most per pillanat valószínűleg a közvetlen elnök választás végén meg is választanak Magyar Pétert, ha ilyen tervei lennének. Tehát ez egy olyan pillanat, amikor egyébként ezt meg lehet lépni, meglátjuk, hogy melyik titulus lesz a vonzóbb az ő számára, az elnök vagy a miniszterelnök, meg egyébként a körülött álló csapat ezt támogatja-e vagy sem. Hát rengeteg kérdőjel van itt, meg akar egy fél éves alkotmányjogi reformmal kezdeni a kormányzást, de akár egyébként ez is egy teljesen logikus lépés lenne, mert látjuk, hogy Franciaországban gyakorlatilag egy macroni politikát valósít most meg Magyar Péter, vagy kezdett el, ez a macroni centrizmus, és ebbe tökéletesen illeszkedne ez az ottani hatalom gyakorlási rend is.
Hát és minden esetre a felhatalmazása is megvan hozzá, hiszen kétharmaddal gyakorlatilag ezeket az alkotmányos kereteket is átírhatja, ha szeretném.
Igen, hát ugye annak idején maga a Fidesz is kacérkodott ezzel a rendszerrel, a sajtóhírek alapján gyakran felmerült az, hogy erre kéne áttérni. Hát meglátjuk, hogy egyébként nyilván akkor is számos olyan tényező volt, ami ezt lehetetlenné tette, most meglátjuk, hogy ezek a tényezők egyben állnak-e, vagy pedig sem.
Na hát ez majd kiderül a következő időszakban, minden esetre Magyar Péternek nem lesz könnyű dolga, hogy egyben tartsa a szavazóbázisát, erről is kérdeztem az elmúlt percekben Dornfeld Lászlót, az Alapjogokért Központ vezető elemzőjét. Nyolc múlt 4 perccel folytatjuk a belpolitikai elemzéssel. Dornfeld Lászlóval az imént az új kormány neveiről, szerkezetéről beszélgettünk, és lesz szó erről is a következő percekben is, de a frissebb hírrel kezdjük most, ugyanis nem veszi fel a parlamenti mandátumát Orbán Viktor, ugyanakkor a Fidesz vezetését a továbbiakban is vállalná. Ezt maga a leköszönő kormányfő jelentette be a hétvégén, és az is eldőlt, hogy az ellenzéki Fidesz frakció vezetője Gulyás Gergely lesz. Hogy mit üzennek ezek a személyi változások, arról is kérdezem ifja Blomnici Zoltán alkotmányjogászt, a Század Végtudományos igazgatóját. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Ugye Orbán Viktor azzal indokolta, hogy nem ül be a parlamentbe, hogy a párt újjászervezésén dolgozik majd a jövőben. Logikus a leköszönő kormányfő döntése ebből a szempontból?
Egészen kivételesen hadd utaljak a Magyar Nemzetben a tegnapi napon történt megkeresés nyomán előadottakra részemről. Megtisztelő volt, hogy elmondhattam ezzel kapcsolatban a gondolataimat, és fenntartom, hogy én ezt egy pozitív lépésként értékelem, ugyanakkor természetesen, mivel profétikus képességekkel nem rendelkezem, így csak azt tudom mondani, amit egyébként a kormányalakítás kapcsán is általánosságban ki kell jelentenünk, hogy türelem kell a választók részéről, tehát most meg kell várni, nem szerintem senki nem szereti azokat a szélsőséges megnyilvánulásokat, hogy akár bárki bármit temet, vagy akár piedesztára emel, tehát most az arany középút jegyében kell szerintem gondolkodni, egy ideális íven hogy egy Forma 1-es fogalmat behozunk, ideális híven kell közlekednie egyébként mind a két tábornak. Ezzel a csapattal, erős emberekkel nagyon nehéz lesz kormányozni, és nyilvánvalóan egy megújult, átszabott frakcióval, és egy megújuló közösséggel pedig hát elkezdeni az építkezést szintén kihívásokkal teli lesz. Tehát most párhuzamosan alakul a munka, és ha őszinte akarok lenni, természetesen a kormányzás nagyon nehéz, de újjá szervezni ebből a helyzetből egy politikai közösséget sem tartozik a legkönnyebb feladatok közé.
Na igen, és ugye Magyar Péter azt mondta Orbán Viktor döntése után, hogy Orbán Viktor lett a Fidesz Gyurcsány Ference. Melyek azok a fő pontok, amit a Fidesznek meg kell tennie ahhoz, hogy elkerülje azt, hogy az MSZP és Gyurcsány Ferenc sorsára jusson?
Igen, itt mindenki érti természetesen, hogy mire célzott a megválasztott miniszterelnök. Ugyanakkor bennem rögtön felsejlett az a gondolatsor, amelyet nagyjából a rendszerváltás környékén rögzítettek Orbán Viktor részéről, és ott elmondta, hogy a kézben kik a tehetségesek, és azt mondta, hogy van az a Gyurcsány nevű ember, abban van kvalitás. Tehát azért két rendkívül a saját oldalán azt mondhatjuk, hogy rendkívül tehetséges politikusról beszélünk. Gyurcsány Ferenc ugyanakkor 2006-ban megbukott, csak ezt nem vette észre. Tehát én alapvető problémának azt látom, hogy nem a választási vereség a bukás, hanem hogyha történik valami olyan rendkívüli esemény, amiben belebukik egy politikus, és már soha nem lesz lehetősége felépíteni saját magát. Ugyanis a visszatérésekre ezer és ezer példa van. Én ugye azt állítom, nyilván ez a konzervatív beállítottságból fakad, hogy egyfajta de Gaulle-i képet tulajdonítok, és képességet és karaktert a leköszönő magyar miniszterelnöknek, és amíg van, ő van. Tehát ez a francia jobboldal szempontjából is egy érezhető, nem csak, hogy lenyomata volt a történelemnek, amíg de Gaulle hatalmon volt, hanem utána is évtizedekre meghatározta személyében, aztán majd a kultuszával a francia jobboldal politikáját. Gyurcsány Ferenc esetében arról beszélhetünk, még egyszer mondom, hogy egy tehetséges politikus, aki hát nagyjából azt mondhatjuk, hogy 18 évvel vagy 17 évvel túlélte a saját bukását. Tehát azért önmagában az is egy nagy teljesítmény, hát 2006-ban le kellett volna mondani, és el kellett volna most már nem használjunk ilyen durva kifejezéseket, dűnni a közéletből, ki kellett volna vonnia magát a közéleti folyamatokból. Nem így tett, ezért ez egy long goodbye volt, egy nagyon lassú elbúcsúzás. Orbán Viktor esetében történt egy demokratikus politikai vereség, bekövetkezett az életében egy, most már nem az első, és aki a visszatéréséről beszél, azt mondja, vagy azok úgy gondolják, és ez azért egy markáns több milliós választói kör, tehát erről ne feledkezzünk meg, hogy ha valaki, akkor ő képes a megújulásra és a visszatérésre.
Akkor beszéljünk a formálódó kormányról is, ugye említette ön is, hogy ez egy nagyon sokszínű kormány lesz, és hát valóban 12 nevet ismerünk eddig a 16-ból, ami a minisztereket illeti, és hát azért a korábbi Fidesz kormány alatti csúcsvezetőktől, ha Vitézi Dávidra vagy Ruszin Szenti Romulusra gondolunk, teljesen a liberális vonal megjelenéséig van itt mindenki, hogyha az oktatási miniszterre vagy egy Fruf Bálintra utalunk. Ez a fajta sokszínűség ez előnyt vagy hátrányt jelent inkább?
Itt is azt hiszem, hogy kellő visszafogottságot mutatva azt kell mondjuk, hogy türelem. Meg kell várni, hogy fél év vagy egy év után ez a, még egyszer mondom, erős karakterekből álló gárda, ez mennyire tud együtt maradni. Ha egy tippet megengedhetek magamnak, akkor azt mondanám, hogy inkább a 2010 előtti kormányzati struktúrához térhetünk vissza abból a szempontból, hogy a fluktuáció az sűrűbb lesz. Tehát könnyen lehet, hogy egy cikluson belül akár két vagy három miniszter is váltja magát, ugyanis ez a kormányzati struktúra erre ideális. Tehát amikor egy nagy konglomerátumot kell magára hagyni, vagy valaki 3-4-5 fontos területet képvisel, azért ott az elmozdítás proforma nehezebb, tartalmi értelemben pedig kifejezetten olyan interregnumot keletkeztethet, vagy olyan törést, amely nem kedvez az adott területeknek. De ha szét van szálazva az összes fontos államigazgatási kérdéskör, most nevezzük így, vagy terület, vagy a kormányzati felelősség ilyen módon van terítve, akkor azt lehet mondani, hogy konkrétan lokalizálva mondjuk valamelyik tárca komoly hiátusokat mutat a működés során, és ennek a feloldását az fogja eredményezni, hogyha egy új tárcavezetőt keresnek. Tehát ilyen szempontból egy dinamikusabb a kormányzati működésre számíthatunk, hogy aztán ez a választók szempontjából azt eredményezi-e, hogy elfordulnak a politikától, mert hogy túl sok minden történik, és egy idő után kiszeretnek a politikából, vagy éppen egy izgalmas mozit néznek majd, és ez odavonza a tekintetüket, ezt még nagyon nehéz megjósolni, úgyhogy én harmadszorra hadd emeljem ki és húzzam alá, itt a türelem, illetve a kivárás lehet azok a két kulcsfogalom, amely akár a kormányzati munkára, akár az ellenzéki munkára vonatkoztatható.
Szűk egy percünk van, még egy döntésről beszélünk, ami szintén a hétvégén született. Orbán Anita, amellett, hogy külügyminiszter, miniszterelnök helyettes is lesz. Mennyiben az ő kiemelése ez a miniszterek közül, és miért rá esetett a választás?
Ugye két megjegyzést tehetünk a sok másik mellett. Az egyik, hogy beigazolódott az a, fogalmazunk így, hogy kritika a Tisza párt, illetve a felálló Tisza kormány irányába, hogy azért alapvetően a külföldi lobby érdekek képviselete az primátust fog élvezni a kormány munkája során, de ezt nem is titkolták. Tehát alapvetően az Európai Unióhoz, ahogy szoktunk fogalmazni, a Brüsszelhez való közeledés, az deklaráltan a programja részét képezte a Tisza pártnak, úgyhogy ez innentől nem meglepő. Ami számomra őszintén meglepő volt, hogy a miniszterelnök helyettesi posztot megtartották, tehát a régi kormányzati struktúrából mégis van, amit átmentett Magyar Péter.
A formálódó új kormányról és a formálódó új ellenzékről kérdeztem Ifja Blomnici Zoltán alkotmányjogászt, a Századvég tudományos igazgatóját.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
A tavasz a megújulás ideje. Miért hagyná, hogy autója kimaradjon ebből? Klímatisztítás most csak 17.900 forintért bármely automárkára. Fék és futómű kontrollcsomagok mindössze 16.900 forintért. Érzi már a tavaszt? És ez nem minden. Most további 15% kedvezményt adunk számos gyári fiatalkatrészre, sőt 10% munkadíj kedvezményt klímajavításra. Na ez a megújulás! A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a fiat.hu-n vagy a márkaszervizekben.
Jó napot, gazduram! Miért ilyen gondterhelt?
Idén is meg kellene védenem a napraforgómat a gyomoktól.
Ha biztosra akar menni, válassza az Adama Racer Duo csomagját, mert Racer nélkül lehet napraforgót termeszteni, de nem érdemes.
Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
Cherry Tiggo modellek már 9.190.000 forinttól. Benzines, hibrid és plug-in hibrid hajtáslánc. Akár összkerékhajtással. 5 vagy 7 üléses változatban. 7 év vagy 150.000 kilométer garancia. Pompás finanszírozással. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben. Cherry Auto.
Reklámot hallottak. Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
8 óra, jó reggelt kívánok, 2026. április 27-én hétfőn, Törőcsik Zsolt vagyok. Hallgassák meg a hír összefoglalót, a stúdióban a bemondó Szlotta Judit és a Krónika szerkesztője Pozsár Róbert.
Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
Vád alá helyezik azt a férfit, aki tüzet nyitott a Donald Trump elnök részvételével megtartott fehérházi tudósítók vacsoráján.
Egyre többen tagadnák meg a katonai szolgálatot Németországban.
Az olcsó mezőgazdasági áruk dömpingjéhez vezethet a Mercosur egyezmény legvitatottabb részének, a vámok eltörlésének május 1-i hatályba lépése. Következnek a részletek. Vád alá helyezik azt a férfit, aki tüzet nyitott szombaton Washingtonban a Donald Trump elnök részvételével megtartott fehérházi tudósítók vacsoráján.
A 31 éves gyanúsított Los Angelesből utazott a fővárosba, és abban a hotelben szállt meg, ahol a díszvacsorát tartották. Így nem ellenőrizték komolyabban. A kutatóként dolgozó ámokfutó rendszeresen járt a lőtérre. A támadáskor egy kézi lőfegyver, egy vadászpuska, valamint több kés volt nála. A bálterembe végül nem jutott be, mert a hatóságok őrizetbe vették.
4 napos hivatalos látogatása az Egyesült Államokba érkezik ma harmadik Károly brit uralkodó és felesége Camilla.
Bár a királyi pár eleget tesz Donald Trump amerikai elnök meghívásának, programjukon a hétvégi washingtoni lövöldözés miatt kismértékben változtattak. A látogatás célja a két ország közötti történelmi kapcsolatok megünneplése. Ennek ellenére az elmúlt időben többen is az utazás lemondására kérték harmadik Károlyt, miután az iráni háború miatt elmérgesedett a viszony a londoni és washingtoni kormány között.
Nem utaztak Pakisztánba az amerikai elnök küldöttei, akik az iráni kormány képviselőivel tárgyaltak volna egy lehetséges béke megállapodásról.
Donald Trump azzal indokolta a megbeszélés törlését, hogy az iráni vezetés belső viszálya miatt bizonytalan a tárgyalópartner személye. Az elnök hozzátette, Teherán sokat ajánlott, de nem eleget. Majd miután lemondta a találkozót, az irániak kedvezőbb feltételekkel álltak elő.
Azzal szívesen tárgyalok, aki valóban vezeti őket, most azonban nem tudni, ki az. Egymás között harcolnak, komoly belviszály van, a vezető szerepért küzdenek. Hangsúlyozom, bárkivel leülök egyeztetni, de most nem fogunk embereket útnak indítani, hogy 16-17 órákat utazzanak. Küldtek nekünk egy ajánlatot, ami lehetett volna jobb is, és érdekes módon, amint lemondtam a találkozót, 10 percen belül előálltak egy kedvezőbbel.
Ukrán dróntámadás érte tegnap Szevasztopolt. Több tucat lakóház megrongálódott, egy ember meghalt, 3 megsebesült.
Az Ukrajnától 2014-ben elcsatolt krími területen ez volt az egyik legnagyobb akció. 16 oroszországi terület és a Fekete-tenger fölött csaknem 250 ukrán drónt semmisített meg az orosz légvédelem.
Egyelőre nem valószínű, hogy Azerbajdzsánban kezdődnének tárgyalások az oroszok és az ukránok között a háborús konfliktus rendezéséről. Bár Bakuban Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök felvetette ennek a lehetőségét, az első orosz reakciók ezt elvetették.
Közben a francia elnök Athénban egyértelműnek nevezte az EU kölcsönös segítségnyújtási cikkelyét, amely az egyik tagországot ért agresszió esetén lépne életbe. Kyriakos Mitsotakis görög miniszterelnök közölte, Franciaországgal még szorosabban működnek együtt a védelem területén.
A megállapodások alappillére a kölcsönös segítségnyújtás iránti elkötelezettség. Ha Görögországnak szüksége lenne Franciaország támogatására, Franciaország ott lesz. Ma egy újabb fontos lépést tettünk előre.
Emmanuel Macron francia elnök hangsúlyozta az Európai Unió védelmi képességeinek erősítését a NATO kiegészítéseként kell tekinteni, nem pedig annak helyettesítőjeként.
Az Egyesült Államok figyelmét most főként az Iránnal vívott háború köti le, így az ukrán-orosz konfliktus rendezésének ügyében más országok is fókuszba kerülnek, mondta a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója.
Siklósi Péter a Kossuth Rádióban annak kapcsán beszélt erről, hogy a török elnök újraindítaná a béketárgyalásokat. Hangsúlyozta, Recep Tayyip Erdoğan egyébként az iráni háborúban is megjelent már közvetítőként. Mivel Törökország központi helyen fekszik, mind a két válságzónával határos, így érdekelt a mielőbbi lezárásban. A szakértő közölte, Oroszország és Ukrajna is hajlandó lenne a saját feltétlenül feltételei mellett tárgyalóasztalhoz ülni.
Alapvető probléma a területi kérdésnek a megoldatlansága. Ugye nem olyan régen még Ukrajnán volt nagyobb a nyomás, bizonyos szempontból továbbra is nagy Ukrajnán a nyomás, de az a fajta nyomás, amit a 90 milliárd eurós európai kölcsönnek a meg nem érkezése helyezett Ukrajnára, ez most eltűnt. Most Ukrajnának a finanszírozása egy darabig ezzel a 90 milliárddal biztosított, tehát ez a fajta nyomás eltűnt rajta, úgyhogy marad a hadszintéri nyomás a két országon.
Egyre többen tagadnák meg a katonai szolgálatot Németországban. Az erre vonatkozó kérelmek száma az első negyed évben meghaladta a 2600-at, miközben tavaly egész évben nem ért el a 4000-et.
Az emelkedés hátterében feltehetően az év elején hatályba lépett új szolgálati szabályozás áll. Ez kötelező alkalmassági vizsgálatot ír elő a 2008 után született férfiak számára, azzal a céllal, hogy önkénteseket toborozzanak a hadseregbe. A német hatóságok adatai szerint ugyanakkor emelkedik azok száma is, akik visszavonják korábbi szolgálat megtagadási nyilatkozatukat.
A román belpolitikai válság miatt napról napra nő a gazdasági bizonytalanság az országban, vélekedett Pászkán Zsolt, Románia szakértő.
Emlékeztetett, Romániában azután alakult ki kormányválság, hogy a szociáldemokrata párt megvonta a bizalmat a miniszterelnöktől, mivel nem értett egyet a kabinet megszorításaival. Pászkán Zsolt hozzátette, a legvalószínűbb forgatókönyv az, hogy megpróbálják leváltani Ilja Bolozsánt a kormányfői pozícióról.
Emellett szól az is, hogy Ilja Bolozsánnak a párton belül sincs azért 100%-os támogatottsága. Most persze kiálltak mellette, mert mit tehettek volna mást. Most egy ilyen kölcsönös zsarolás zajlik a Szociáldemokrata Párt és a Nemzeti Liberális Párt között, de végső soron a szociáldemokraták azt mondták, hogy visszamennének azonnal a kormányba, ha nem Ilja Bolozsán a miniszterelnök.
Krónika a Kossuth Rádióban.
A héten folytatódnak az egyeztetések a Magyarországnak járó uniós pénzekről, jelentette be Magyar Péter.
A leendő miniszterelnök a közösségi oldalán azt írta, szerdán Brüsszelbe utazik és informális egyeztetést folytat az Európai Bizottság elnökével az uniós források hazahozataláról. A Tisza pártelnöke hozzátette, nincs elvesztegetni való időnk.
Az olcsó mezőgazdasági áruk dömpingjéhez vezethet a Mercosur egyezmény legvitatottabb részének, a vámok eltörlésének május 1-i hatályba lépése. Erről beszélt a Magosz főtitkára.
Az Európai Unió és a Mercosur országok közötti partnerségi és kereskedelmi megállapodást az Európai Bizottság ideiglenesen helyezte hatályba, ami bár jogilag még elbukhat, de a kétes minőségű áruk addig is zavartalanul áramolhatnak Dél-Amerikából Európába, mondta Cseh Tibor András, aki hozzátette, a vámtarifák eltörlésének uniós előnyei, amelyek az autókon kívül ipari, vegyipari, vagy akár gyógyszerészeti termékekre is kiterjednek, nem írhatják felül az élelmiszerbiztonságot.
A boltok polcén nem az adott terméknek a származási országa van feltüntetve, hanem a feldolgozásnak a helye. Tehát így lesz egyébként a brazil csirkéből holland vagy német csonka, vagy éppen az ukrán búzából német liszt. A fogyasztók kiszolgáltatottak, itt egyetlen egy lehetőség lenne, hogy megfelelő ellenőrzések vannak a kikötőkben, de sajnos a kikötők ebből profitot és jövedelmet remélnek.
Elkezdődött a földi eper szezonja, már a piacokon is kapható a hazai termés. A szabadföldi eper még nem érik, de a fóliasátrakban és üvegházakban már szedik a gyümölcsöt. Bár a magyar eper ára triplája is lehet a görögének, a vásárlók mégis a hazait választják, hangsúlyozta a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
A Páti Ferenc hozzátette, Magyarországon nagyjából 700 hektáron termesztenek szamócát, amelynek exportja jelentősen csökkent az elmúlt évtizedben. Mindössze 800 tonnányi kerül a szomszédos országok piacaira. Az import ennél jóval nagyobb mennyiség, 2-3 ezer tonna érkezik külföldről.
Jellemzően spanyol szamócával kezdődik a szezon, majd ennek átveszi a helyét a görög és az olasz. A szezon közepén most már egyre nagyobb mennyiségben van jelen a román, vagyis a határon túli területekről származó termés, és a szezon végén itt van a lengyel szamóca is, tehát gyakorlatilag folyamatos import nyomás alatt állunk.
Jásznagykun-Szolnok vármegyében két településen is megjelent a méhek egyik legsúlyosabb betegsége, a nyúlós vagy más néven amerikai költésrothadás.
A Magyar Professzionális Méhészek Egyesületének elnöke elmondta, a méhészeknek jelenteniük kell, ha azonosítják kaptárjukban a betegséget. Bezzeg László hangsúlyozta, az érintett méhcsaládokat meg kell semmisíteni, el kell égetni, mivel a betegség spórái akár 60-70 évet is túlélhetnek. Hozzátette, azokban a méhészetekben, ahol a méhcsaládoknak több mint a fele megbetegedett, az egész állományt le kell ölni. Bezzeg László kiemelte, a betegség akkor sem veszélyes az emberre, ha fertőzött mézet fogyasztott az illető.
Egyes kutatások szerint ennek a betegségnek a spórái szinte minden kaptárban megtalálhatók. Viszont bizonyos körülmények között, családok elgyengülése, stb. A betegség kialakulhat, elhatalmasodhat ezeknek a spóráknak az átvitelével, vagy a méhcsaládok egymás közötti érintkezésével.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint baleset történt az M1-es autópályán Bicske és Herceghalom között a Budapest felé vezető oldal átterelt sávjában. A 29-es kilométernél a sérült jármű mellett megindult a forgalom. Mindkét irányban több kilométer hosszan torlódnak a járművek. Jelentősen megnőtt a menetidő. Az M5-ös autópályán a főváros felé vezető oldalon Kecskemét és Lajosmizse között az épülő M44-es csomópontnál is baleset történt. A 70-es kilométernél forgalomkorlátozásra kell számítani, a torlódás meghaladja az 5 kilométert.
Most fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a hallgatókat! Budapesten baleset történt a Dózsa-György úton a Váci út felé az Alpár utca előtt a külső sávban. A második kerületben a Zöldmáli lejtőt egyirányosították mától a felső Zöldmáli út felé, mert útburkolatot javítanak. A 29-es és a 111-es autóbusz terelt útvonalon közlekedik, több megállót nem érint, illetve idéglenesen 29A autóbusz közlekedik a Kolosi tér és a Pusztaszeri körönt között. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Délelőtt nyugat felől fokozatosan felszakadozik a felhőzet, és sokfelé kisüt a nap. A szél mérsékelt marad. A hőmérséklet délután 16-22, este 4-10 fok között alakul.
Ez volt a Krónika 8 órakor, negyed órás hír összefoglalóval legközelebb 10 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Szlotta Judit és a szerkesztő Pozsár Róbert.
Nemzeti Sport Krónika.
Debreceni döntetlennyével is élen maradt a Győr a Fízligában, visszajutott a labdarúgó NB1-be a Vasas, Bajcev Vladislav ezüstérmes lett a birkózó EB-n. Jó reggelt kívánok, Mudica Istvánt hallják.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Az Élovas Győr 1-1-es döntetlent játszott a harmadik helyen álló Debrecen vendégeként a labdarúgó NB1 31. fordulójának tegnap esti záró mérkőzésén. Az Eto így is megőrizte első helyét a tabellán. A győriek gólját Vitális Milán szerezte, akit Cingelkocka Henrietta kérdezett a mérkőzést követően.
Az első fél úgy, ahogy még rendben volt, aztán a második fél, de én kimondom, az katasztrófa volt konkrétan. Tehát én nem tudom, hol tenni ezt a teljesítményt, annyira rájutunk erre a második fél, hogy ne kapjunk ki, hogy én nem tudom, ez így nem oké, nyilván nincs tragédia, mert még vezetünk egy ponttal, de egyszerűen én nagyon elégedettem vagyok, mint kapitány, mint saját csapatomnak a kapitánya, úgyhogy, de tényleg, ahogy mondtam, még vezetünk, van két meccs, azt meg kell nyerni.
A fáradtság is kijött a végére?
Szerintem biztos, ugyanakkor szerintem akkor sem lehet ráhúzni egy gólos előnyre, hogyha bajnokok szeretnénk lenni. Én úgy gondolom, hogy lehet kritikus vagyok, én kimondom, amit gondolok, de tényleg meg kell nyerni a két mérkőzést, és megvan ez arany.
Három, az nagyon nagy lépés, hatalmas lépés lett volna, ez az egy, ez most mekkora egy pont az arany felé?
Annyi, az egésznek a pozitív része szerintem, hogy nem kaptunk ki, és ugyanúgy vezetjük a tabellát. Egy vagy három, ugyanaz, már ugyanúgy vezetünk szerintem, de tényleg rajtunk múlik az utolsó két meccs, úgyhogy azt meg kell oldani, és akkor minden rendben lesz.
Debrecen Győr tehát 1-1, a DVC a pontszerzéssel megerősítette harmadik helyét, előnye pedig két ponttal a tabellán negyedik Zalaegerszeggel szemben. Most hallgassuk meg a debreceniek védőjét, Lang Ádámot, aki a tegnapi mérkőzés után így összegzett.
Ez egy igazi rangadó volt tényleg. Én azt mondom, hogy én belülről személy szerint élveztem az egész mérkőzést. Lüktetett, volt tempója, ott is voltak ígéretes lehetőségek, a mi oldalunkon is voltak. Bátran mondom, hogy én szerintem ez a pont osztozkodás, ez fair volt az összkép alapján. Mert az Eto'o ellen egyébként élmény futballozni, jó játékosok, jó foci, igazi kihívás. Szerintem jól teljesítettünk ma, és elégedettek lehetünk az egy ponttal.
Azt mondtad, hogy ha a következő két mérkőzésen megvan a 4 pont, akkor nem kérdés, hogy ki a dobogó legalsó foka egy lépéssel közelebb a bronzhoz?
Fogalmazhatunk így, így van. Minden pont számít itt tényleg. Tehát látva az, hogy mennyire kiélezett itt a csata, tényleg minden pontnak jelentősége van. Sikerült egyet szerezni. Jön most egy igazi kiki mérkőzés jövő héten nekünk idegenbe. Tudjuk, hogy milyen nehéz ott játszani, úgyhogy ezt most szépen ki kell pihenni, levonni a jó dolgokat, szépen elrakni a zsákba, és akkor lehet készülni a következő mérkőzésre frissen, tényleg ki lehet pihenni ezt, mert azért sokat kivett belőlünk szerintem.
A Ferencváros pedig Lenny Joseph duplájával 2-0-ra nyert a vendég Paks ellen szintén a labdarúgó NB1-ben. A címvédő FTC hátrány ezzel egy pontra csökkent a listavezető Győr mögött. A bajnoki cím sorsa így az utolsó két fordulóban dől majd el. Gruber Zsombor a kezdőcsapat tagjaként tegnap 77 percet töltött a pályán. A Ferencváros támadója Kósós Kristófnak nyilatkozott.
Milyen volt a játék szerinted, mert úgy tűnt, hogy egy pillanatig sem görcsölt rá arra a csapat, hogy nyernie kell mindenképp?
Nem görcsöltünk rá, inkább úgy érzem, hogy az elején nem találtuk meg azokat a pontokat, ahol a Paksot át tudjuk törni. Kicsit átvettük az ő játékukat, eleinte nem volt annyira jó, de hál' Istennek ott az első félidőbe be tudtunk találni, és a másik félidőben úgy jöttünk, hogy még egy gólt rugnunk kell ahhoz, hogy lezárjuk a mérkőzést, vagy még esetleg többet, és hát tényleg 2-0-ra diadalmaskodni tudtunk, az a lényeg.
Ebből a szempontból mi volt a kritikus időszak szerinted? Ott az 50.-60. perc között nagyon beszorítottátok a Paksot, de pont akkor még nem jött a második gól.
Igen, próbálkoztunk tényleg átmenetekből is akár, vagy kijátszani őket, megpróbáltam én is a sorok közé visszalépni. Sajnos nem jött össze a gól nekem, de próbálkoztunk tényleg. Örülök, hogy a Lenny betalált utána egy labdaszerzés után, és tényleg azon voltunk, hogy gólt szerezzünk, semmi más nem volt a szemünkbe, szóval ez volt a cél.
3 év után visszajutott a labdarúgó NB1-be a Vasas, amely az NB2 27. fordulójában 2-0-ra legyőzte idegenben a Videotont. Az angyalföldi csapat így 3 fordulóval a bajnokság vége előtt bebiztosította feljutását. Az élovas Vasast már csak a Honvéd előzheti meg, amely ma a Soroksárt fogadja. A 20 órakor kezdődő találkozót a Nemzeti Sport Rádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. Szintén az MB2-ben tegnap győzött a Kecskemét is, méghozzá 5-1-re a vendég Tisza Kécske ellen, így még versenyben maradt a Honvéddal a feljutásért. A Kecskemét hátrány azonban 6 pont a kispesti csapattal szemben, amely tehát egy mérkőzéssel kevesebbet játszott. A Vasas Videoton elleni első gólját Barkóczi Barnabás szerezte, akit Szabó Bence szólaltatott meg.
Rettentően boldog vagyok, mert szezon elején óta ez volt a cél. Már a múltkori meccsen is beúszhattuk volna a győzelmet, de így sikerült, nagyon boldog vagyunk tényleg.
Beszéljünk egy kicsit arról a két gólról, amit szereztetek, mert ugye az egyikben neked nagyon komoly szerepet volt, ugye te voltál, aki megszerezte a gólt, a másiknál pedig előkészítettél. Hogy emlékszel ezekre vissza?
Próbáltam az első gólnál, amit szereztem ott beérni, szerencsére oda pattant és be tudtam kotorni, második pedig egy kontratámadásból sikerült, és a végén a Pető szerencsére ő azt be tudta fejezni.
Gondolom ez egy nagy álom, hogy NB1-ben fogsz pályára lépni.
Igen, természetesen ez volt az álmom gyerekként, azért harcoltam, úgyhogy végre sikerült.
Az egész Vasas család közös sikerének nevezte a feljutást. Erős Gábor vezetőedző, aki tavaly a Kazincz Barcikával harcolta ki a feljutást az NB2-ből.
Szeretnék köszönetet mondani mind a tulajdonosunknak, mind a sportigazgatónak, a Nagy Miklósnak, hiszen én azt gondolom, hogy ebből a tortából a legnagyobb szeretőt illeti. A játékosaimnak, a stábtagjaimnak, minden irodai dolgozónak, minden akadémiai edzőnek, a szurkolóinknak, hiszen azt gondolom, hogy ez a Vasas család sikere, és tényleg az, hogy a csapat kivívta az NB1-es tagságot, az egy óriási siker számunkra. A Fehérvár bizonyította, hogy egy nagyon-nagyon jó csapat, egy nagyszerű sportigazgatóval, egy nagyszerű vezetőedzővel, és nem véletlen az a 10 mérkőzéses veretlenségi sorozat, amivel ebbe a mérkőzésbe jöttek, ugye 7 győzelem, 3 döntetlen. Én azt gondolom, hogy ez az eredmény lehetett volna fordított is, tehát ez az igazság. Most nekünk volt egy pici szerencsénk, amihez az kellett, hogy megnyerjük. Nem gondolom, hogy egyébként, hogy érdemtelenül, de talán az a kis szerencse a mi oldalunkon állt. És nagyon-nagyon örülünk ennek a sikernek, és egy óriási dolognak tartom, hogy ennek a Fehérvárnak az otthonába tudtunk nyerni. A Videótonnak pedig további sok sikert kívánok, és tiszta szívből kívánom nekik, hogy a következő szezonban érjék el azt a célt, amit ez a klub megillet.
A török bajnokságban Galatasaray Fenerbahçe 3-0, Salai Roland kezdőként 86 percet játszott a hazaiaknál, a Galatasaray előnye már 7 pont a tabella élén. Két gólos hátrányba került a férfi kézilabda Európa Kupa elődöntőiben a Tatabánya, miután az első mérkőzésen 33-31-es vereséget szenvedett idegenben a bosnyák Izvidács együttesétől.
Nemzeti Sport Krónika.
Ezüstérmes lett a magyar színekben szereplő Bajcaje Vladislav a tiranai birkózó Európa-bajnokságon. A 35 éves versenyző a szabadfogásúak 125 kg-os súlycsoportjában a címvédő azeri Mesvildisvilitől kapott ki a döntőben. Most őt hallják.
A súlykülönbséget megtapasztaltam a döntőben. Éreztem, hogy erősebb az ellenfelem. Bár sokat foglalkoztam erősítéssel, de még szükségem van időre, hogy beleerősödjek a mezőnybe, és otthonosan mozogjak ebben a súlycsoportban. Nagy motivációt jelent, hogy megszereztem az első érmemet a kategóriaváltás után nehéz súlyban.
A tegnapi zárónapon a 74 kilós honosított Kuramagomedov Murad szintén szabadfogásban, pedig a bronzéremért lépett szőnyegre, de kikapott, és így végül ötödik lett. A magyar csapat 3 ezüst és 3 bronzéremmel fejezte be a tiranai birkózó EB-t.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Tadej Pogacsár nyerte a Liège-Bastogne-Liège egynapos országúti kerékpáros versenyt, a szlovén világbajnok ezzel sorozatban harmadszor, pályafutása során pedig negyedszer győzött a belga klasszikuson, a nőknél Demi Follering ünnepelhetett, Tadej Pogacsár a verseny után így értékelt.
It means a lot to win again one of the biggest races of the year.
Rengeteget jelent számomra, hogy újra sikerült győznöm a világ egyik legfontosabb kerékpáros versenyén. Mivel nem indulok el túl sok versenyen, ezért minden rajtnál nagy rajtam a nyomás, hogy hozzam az eredményt. Boldog vagyok, hogy ez most is sikerült, és elmondhatatlanul büszke vagyok a csapatomra.
A Team Emirates kétszeres világbajnoka Tadej Pogacsár után következzen a csapatfőnök Mauro Gianetti.
Rendkívül feszült verseny volt, mivel az elején egy közel 4 perces hátrányt kellett ledolgoznunk. A végére viszont mindenki lenyűgöző teljesítményt nyújtott. Amikor láttam, hogy Pogacsár első támadásánál 600 ott tudott maradni a közelében, az megint egy nehéz pillanat volt. De pont ez a szépsége a kerékpársportnak. Ez a fiatal srác tette számunkra igazán értékessé ezt a győzelmet.
Tegnap hivatalosan is átadták az idén 40 éves teljesen megújult versenypályát, a Hungaroringet. Gyulai Zsolt, a Hungaroring Sport ZRT elnök vezérigazgatója Fazekas Máténak összegzett.
Közel 3 év alatt ugye megújult a 40 éves Hungaroring. Az összes közmű újra lett aszfaltozva, a pálya nagy része. A főépület ugye gyakorlatilag ez a padoképület, 330 méter hosszú, 21 méter széles padoképület, 4 szinten újjáépült. A szemben lévő lelátó, tehát elképesztő változások történtek. Stílusosan megnyitottuk a szurkolóknak a pályát a Tiéd a Ring programmal. Ezek különböző szabadidős tevékenységek, hiszen ugye a tervünk az, hogy ez egy élményközpont, ez nem csak egy Forma 1-es pálya, hanem rengeteg aktivitást lehet itt végezni, és gyakorlatilag ugye az első 4000 szurkolót beengedtük stílusosan a 40 éves Hungaroringre, és pályalátogatás van, bejárhatják a pályát, különböző Forma 1-es mentési akciók vannak, offroad pálya, miniring program, futnak, bicikliznek, úgyhogy szerintem egy nagyon jó közösségi program van.
Ön személy szerint mire a legbüszkébb a fejlesztési csomagból?
Arra vagyok a legbüszkébb, hogy nem kellett kihagyni Forma 1-es futamot. Tehát a tavalyi futamot is meg tudtuk úgy rendezni, ugye, hogy nem volt kész teljes mértékben a pálya, a kiszolgáló létesítmények, ideiglenes versenyirányítási központ volt, ideiglenes médiacenter, most ez mind beköltözött a főépületbe. A másik dolog, arra vagyok büszke, amikor tavaly ide jöttek a Forma 1-es pilóták és a Stefano Dominicali, akkor azt mondta, hogy tényleg ez egy olyan beruházás, hogy nem csak a gyorsaságában, hanem a minőségében is egyedülálló a világon. Úgyhogy most jönnek folyamatosan azóta is a promóterek, különböző pályák promóterei, és tanulnak tőlünk, hogy ezt hogy lehetett ilyen gyorsan megcsinálni.
Gyulai Zsoltot hallották. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
Műsor ajánlott. Délelőtt.
A tüdőrák korai felismerése és korszerű kezelése ma már egyre több beteg számára biztosít hosszabb túlélést. Ennek az egyik kulcsa a modern diagnosztika és a multidisziplináris szemléletű ellátás. De mit tehetünk mi magunk a tüdőnk egészségéért?
Egy baráti felsgőzés vagy iszogatás mellett is azonnal rágyűjt az ember, tehát elveszti a szögtérő képességét és nem tud gondolkozni.
Melyek a tüdődaganatok korszerű ellátásának kulcs területei, a diagnosztikától a modern terápiákig. Erről is gondolkodunk délelőtt. Horváth Ágnes vagyok, várom Önöket.
Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Ma 9 órától a Kossuth Rádióban.
Az édesanyákat ünnepeljük, és azokat a lányokat, akik számára ők a legnagyobb bizalmasok, támaszok.
Azért csodálatos, mert hogyha ők fognak győzni, akkor szerintem mi ugyanolyan boldogok.
Én nem, de... Az orgona mellé ezt alkottott,
egy befejezni. Az énekesek ezen mindig elvéreznek.
Nem igaz.
Nem?
Azért játszott.
Akkor én.
Magyarország, szeretlek. Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
Jó reggelt, Magyarország, Törőcsik Zsolttal.
Müller Péter jegyzetét hallják a következő percekben.
Napi jegyzet.
Jó reggelt kívánok! Kezi csókolom, vagy szerbusztok, kinek-kinek hogyan illik. Én nem hittem volna, hogy ennyire nehéz lesz a szabadság, vagyis az a feladat, hogy röviden beszéljek arról, amiről csak akarok. Azután eszembe jutott, hogy voltam én már pontosan ugyanebben a helyzetben, és esetleg ezt tesz óvatoskodóvá. Sőt, kétszer is megesett, hogy ilyen nyitott felkérést kaptam. Először akkor, amikor elhívtak beszélgetni egy evangélikus lelkész találkozóra, ahol szóba került, hogy miért járnak kevesen a templomba. Azt találtam mondani, hogy Jézust azért feszítették meg, mert az embereket felbosszantja, amikor emlékeztetik őket az isteni természetükre, miközben a földi gondjaikkal is alig bírnak megküzdeni. Rühelték ezt az elviselhetetlen szembenézést, és inkább Barabásnak szavaztak kegyelmet. Erre egy fiatal lelkész a közönség soraiból egyenesen ordibálni kezdett velem, mondván, hogy ez nem áll a Szentírásban. Mire hála Istennek a mellettem ülő idős püspök kimentett, leintette, hogy de bizony, fiam, benne van, üljön le egyes. A második eset akkor történt, amikor a köztévé a rendszerváltás után olyan rossz helyzetben találta magát, hogy jószerivel csak kameráik voltak, már a munkatársakat se bírták fizetni, és kitalálták, hogy minden nap megkeresnek egy embert, leültetik, és azt mondják, 5 percig beszél arról, amiről csak akar. Kb. Mint most. A helyzet az, hogy mióta az eszemet tudom, mindig, akkor is, az önismeret volt a fő témám. Arról beszéltem tehát, hogy az informatika és a genetika együttfejlődése elavulttá tette azt a kérdést, hogy mi az élet értelme. Onnantól kezdve, hogy az informatika bitbyte mértékegységeivel lehetségessé vált lemérni azt az eredendő őstudást, ami minden egyes újszülött kromoszómáiban körülbelül 500 000 000 szó, nyilvánvalóvá lett, hogy az élet értelme nem más, mint a Delfói Jósda főfelirata, a Gnóti Szeauton, az Ismerd meg önmagad. Ez már így magában is teljes és gyakorlatilag megvalósíthatatlan életfeladat, hiszen egy 500 000 szavas könyv kiolvasásához 3 teljes élet is kevés. Körülbelül ezt mondhattam, mire nem resteltek vezércikkben nekem támadni, nagyjából azzal a retorikával, hogy most már minden hülyét hagynak beszélni a tévében. Pedig én csak az olvasási időt számoltam ki, az alap megállapítás, hogy minden újszülött minden tudó, Carl Sagan Nobel-díjas amerikai csillagásztól és gondolkodótól jött. Ha pedig most megkérdezem magamtól, hogy mikor döbbentem rá az önismeret fontosságára, akkor egyértelműen jön a válasz. 1956 volt, a népfelkelést leverték, és az Üllői úton, ahol laktunk, újra járni kezdett a 63-as villamos. Elindultunk az oviba, a mindenféle alakok a zsúfolt járművön. Álltam az anyukám mellett 5 évesen, kukucskáltam fölfelé az ablakon a pufajkák meg a lódenkabátok között, és egyszer csak megszólaltam fennhangon. Nézd, mama, hogy szétlőtték az oroszok az Üllői utat? Éreztem, hogy az anyukám rémülten megszorítja a kezemet, mire gyorsan, még harsányabban hozzátettem. De nem direkt csinálták. Tudtam, hogy ezt kell mondani.
Müller Péter Sziámi jegyzetét hallhatták, amely visszahallgatható a híradó.hu oldalon.
Autós percek.
Sok baleset történt az utakon, az M1-es autópályán például Herceghalom térségében a Budapest felé vezető oldal átterelt sávjában korábban kiesett egy kis teherautó kereke, a Hegyeshalom felé vezető oldalon egy gépjárműnek ütközött. A 29-es kilométernél már mindkét érintett sávon megindult a forgalom, de továbbra is több kilométer hosszan torlódnak a járművek. Az M5-ös autópályán a főváros felé vezető oldalon Kecskemét és Lajosmizse között a 72-es kilométernél két személy autó ütközött össze, itt a külső sávot zárták le. A kialakult torlódás már meghaladta a 10 kilométert, úgyhogy aki teheti, kerülje el ezt a térséget. És baleset történt a 47-es főúton Csorvás belterületén is, a 151-es kilométernél a forgalom félpályán halad, és több autópályánkon, így az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon az erős forgalom miatt Bicske és Biatorbágy, tehát a 35-ös és a 20-as kilométer között van lassulás, szakaszos torlódás, és hasonló a helyzet az M3-as autópályán, szintén a főváros felé vezető oldalon, Bak térségében a 43-as és a 37-es, valamint a 27-es és a 22-es kilométer között is. 9:02, rövid hírekkel folytatjuk a műsort. A stúdióban Szlotta Judit.
Az uniós források hazahozataláról egyeztet Magyar Péter szerdán az Európai Bizottság elnökével. A leendő kormányfő Brüsszelben találkozik Ursula von der Leyennel. A Tisza kormány több miniszterjelöltje szombaton szintén az unió központjában egyeztetett a testület képviselőivel. Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök és Bánki Erik regionális pártigazgató után újabb fideszes politikus jelentette be, hogy nem veszi át parlamenti mandátumát. Kósa Lajos, a párt alelnöke közölte, hogy nem indul a Fidesz tisztújító kongresszusán sem. Döntését a választási kudarc miatti felelősséggel indokolta. Fél idejénél tart az országos kompetencia mérés. Május végéig több mint 600 ezer tanuló vesz részt a készségek és képességek feltérképezésében. A szövegértés és a matematika mellett a felsőbb évfolyamokban a digitális kultúrát, a történelmet és az idegen nyelvismeretet is felmérik. Ma kezdődik a Magyar Film Napja alkalmából meghirdetett országos eseménysorozat. A vasárnapig tartó programokon az idén 125 éves magyar film előtt tisztelegnek. A MOME hallgatói az alkalomból plakátokat terveztek az első magyar filmhez, a Tánchoz kapcsolódva. A művekből rendezett kiállítást délután nyitják meg az Urániában. Az eddigieknél korábban már a hosszú hétvégével elkezdődik a vasúti előszezon a Balatonnál. Péntektől Budapestről és több dunántúli nagyvárosból közvetlen járatokkal lesz elérhető a régió, a tópart mentén pedig a vonatokhoz csatlakozó buszjáratok segítik a továbbutazást. A híradást Berente Marian készítette, Krónikával 9 órakor jelentkezünk.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Majd ha. Ez az ország legnépszerűbb kifogása. Majd ha jobb lesz, majd ha nyugodtabb lesz, majd ha vége lesz valaminek. Ja, csak közben telik az idő. Nem a jövőbe fektetsz. A jelenedet teszed biztonságosan. Nissan Qashqai. 9.900.000 forinton. Részletek a nissaneve.hu és a Nissan márka kereskedésekben.
Federico Colli olasz zongorista május 10-én Budapesten. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának olasz estjén Riccardo Frizza vezényel és Respighi nevezetes Róma trilógiája által megelevenedik előttünk az Örökváros. Martucci első zongora versenyét Federico Colli szólaltatja meg. Találkozzunk május 10-én a Műpában. nrme.jegy.hu.
Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az 500 grammos magnélküli fehér szőlő doboza csak 899 forint, a 125 grammos rukkola csomagja Lidl Plusszal pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók és Szakcsi Rádió ajánlásával április 30-án a Doknágyi Ernő Zenei Központ nagyterme a jazz fellegvárává válik. Ünnepeljen velünk a Szakcsi Rádió második születésnapján. A színpadon a műfaj hazai kiválóságai, a Binder Károly Borbély Mihály duó, a Contempo, a Lukács Márton trió és a Halper Quintett. A jegyek megvásárolhatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu/Bartók weboldalon.
Reklámot hallottak. Pénz beszél. Gazdasági percek a jó reggelt Magyarországban.
A legfrissebb tőzsdei és pénzpiaci hírekkel pedig Kovács Dániel, a növekedés.hu főszerkesztője jelentkezik. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Lássuk, mi történt az utolsó kereskedési napon, azaz április 24-én pénteken Nyugat-Európa tőzsdéin. Azt mondhatjuk, hogy nem az optimizmusé volt a főszelet, a befektetők egyszerre figyelték a vállalati gyors jelentéseket, az olajpiaci feszültséget és azt, hogy a közel-keleti konfliktus meddig tartja nyomás alatt az energiaárakat. A pán-európai index ennek köszönhetően kisebb mínuszban zárt, és ezzel több mint két hetes mélypontra került. A frankfurti tőzsde vezető indexe bizonyult viszonylag ellenállónak azon a napon, a német piacot részben a technológiai szektor erősödése fogta meg, ami mögött pedig a kedvező vállalati eredmények álltak. Ezzel szemben a párizsi tőzsde vezető indexe közel 1%-os eséssel zárt. A nap tanulsága természetesen ezúttal is az volt, hogy Európa érzékenyebb az energiaárakra, mint például az Egyesült Államok, és amíg a Brent olaj ára hordonként $100 felett mozog, addig bármilyen kedvező vállalati hír csak részben tudja ellensúlyozni a makrogazdasági félelmeket. Az Egyesült Államokban egészen máshogy alakult a nap, ott a technológiai részvények adták meg a nap ritmusát, míg a Dow Jones ipari átlag enyhén esett, a technológiai részvények mutatója több mint 1,5%-kal tudott erősödni. A magyar részvénypiac pénteken inkább az európai forgatókönyvet követte, mint az amerikait. A BUX Index több mint 0,5%-ot esett. A nap elején még voltak ugyan kapaszkodók, de a kereskedés egészét inkább az eladói nyomás jellemezte. Az OTP részvényei tudtak nagyobbat erősödni, így a bankpapír valamelyest tompította a UX Index esését. A MOL viszont erősen lefelé húzta a piacot. A nap hangulatát inkább az óvatosság határozta meg, a befektetők ugyan nem menekültek pánikszerűen, de láthatóan csökkentették a kockázatokat a hétvége előtt, amikor a nemzetközi diplomáciai és olajpiaci fejlemények akár új irányt is adhattak volna a hétfő nyitásnak. Ma reggel Európa óvatosan, de nem rossz hangulatban készült a nyitásra. A vezető tőzsdéken inkább kivárnak, a frankfurti tőzsde vezető index a nyitás környékén enyhe pluszban mozog. Az európai hangulatot továbbra is a szokásos két erő húzza egyszerre, míg az amerikai technológiai részvények lendülete inkább felfelé, a közel-keleti helyzet és az olajár viszont lefelé húzza. A Brent olajára ma is $100 fölött jár, ami Európa számára különösen kényes kérdés. Végül beszéljünk néhány szóban a forintról. Lássuk, hogyan teljesít nemzeti valutánk ma reggel. 1 euró 364 forintba, míg egy amerikai dollár 311 forintba kerül a bankközi devizapiacokon. Köszönöm a figyelmet, kellemes napot kívánok minden kedves hallgatónak.
Kovács Dánielt, a növekedés.hu főszerkesztőjét hallották Pénzbeszél című rovatunkban.
Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Törőcsik Zsolt.
gazdasági témával folytatjuk a következő percekben is, méghozzá ingatlannal, ingatlan piaccal, hiszen egyre szélesebb körben válik lehetővé az árengedmény érvényesítése, vagyis egyre több az alku az ingatlan piacon. Hogy ez miért van így, arról Sóki Tóth Gábort, az Otthoncentrum elemzési vezetőjét kérdezte Király Levente.
Mely ingatlanok esetében és mennyivel nőtt a vásárlók alku képessége? Mely régiókban lehet a legtöbb árkedvezményt kialkudniuk a vásárlóknak?
Alapvetően azt kell mondjam, hogy ugye három fő ingatlan kategóriánk van. Ezek között mindig markáns különbség van, akár éppen felívelő a gazdaság és a vásárlóerő, akár éppen valamilyen válság tünetek mutatkoznak. A legalkuképesebb ingatlan típus az a családi ház. Ez részben abból is következik, hogy ezek nagyon egyedi ingatlanok. Mindenki ugye a saját álmainak a kacsalában forgó kis várát építi meg, és nyilván amikor utána egy másodkézbe kerül, kikerül a piacra, nem az eredeti építtetők nézegetik, akkor ugye nagyon nagy a szórás, hogy ki mit tekint értéknek. Tehát az, amire mondjuk sok pénzt költött valaki, az nem biztos, hogy egy másik családnak is ugyanolyan értékesnek jelenik meg.
Melyek a legkevésbé alkuképes lakástípusok, ahol a legkevesebb árengedményt lehet kialkudniuk a vásárlóknak?
A legkevésbé alkuképes és a leginkább a legnagyobb érdeklődést a mindenkori ingatlanpiaci helyzetben kiváltó ingatlan típus pedig a panellakás, ami egy nagyon standardizált termék. Ugye a 60-as, 70-es, egész a 80-as évekig terjed az a korszak, amikor nagyon nagy számban, viszonylag kevés egyedi jellemzővel, kis változatossággal épültek ezek a lakótelepek, és gyakorlatilag minden városban, városi körzetben általában ezek a relatív legolcsóbb lakások. Tehát nagyon sokan, akik életük első lakását vásárolják, vagy valamilyen krízishelyzetből újra kezdenek, ő számukra ez a legmegfizethetőbb kategória, ezért mindig van egy folyamatos kereslet ezek iránt a lakások iránt. Ez az, ami jól látszik, hogy akárhogy is alakul a piac, mindig itt van a legnagyobb örgés is, és a legkevésbé nagy az alkunak a mértéke. Hogyha a területeket nézzük, akkor azt tudom elmondani, hogy ugye a tavalyi évhez képest, illetve a tavalyi év folyamán látott hullámzáshoz képest azt látjuk, hogy 2025 negyedik negyedévére tulajdonképpen mind a három említett szegmensben volt egyfajta csökkenő tendencia, és ez aztán fordult egyet, tehát a 2025 harmadik negyedik negyedév között már érezhető volt, hogy egy picit az alkunak a lecsöngése az megfordulni látszott, és az idei év első három hónapján a megkötött tranzakciók összehasonlításával azt látjuk, hogy ez egy valóban egy fordulat volt. Most már egyértelműen látszik az irány, hogy gyakorlatilag a 2023-24-es szintek fele kacsingatnak ezek az alku mértékek. Hogy konkrétat mondjak, a családi házaknál országos átlagban 11,2%-os alkut mértünk, ami a meghirdetett kezdeti ár az eladónak az elképzelése és a végső szerződés kötéskor létrejött ár között. A panellakásoknál az országos átlag 5,3%, és ott a váltás valóban a 2025 harmadik negyedévénél következett be, onnantól kezdve egy finom, enyhe növekedést mértünk. A társasházi téglaépítésű lakások esetében az alku mértéke a kínálati ár, illetve a szerződéskötés között 6,9% országosan. Itt is tulajdonképpen azt lehet látni, hogy az egy évvel ezelőtthöz képest, amikor ez 4,8% volt, egy komoly emelkedés. Tehát a vevők kezdenek jobb lehetőségeket kapni a piacon. Ezek mögött, az átlagszámok mögött azonban nagyon nagy különbségek vannak. Ha visszamegyek most a családi házakra, akkor azt kell mondjam, hogy kifejezetten a vízparti, nagyon kedvelt üdülő övezetek, Balaton, Velencei tó környéke, Dunakanyar, itt az átlagot bőven meghaladó volt az általunk mért alkú mértéke, elérte a 20%-ot, és ami nagyon érdekes, hogy a nagy régióközpontokban is, a családi házaknál néhány százalékkal az átlag fölött ott is egy ilyen majdnem 13%-os volt az alku mértéke. A legkisebb az alku jelen pillanatban az elmúlt három hónap adatai alapján a budapesti agglomerációba, ahol 8,5% volt az átlag, illetve a budai kerületekben, ahol 9,5% volt az átlag. Nyilván ezek azzal is összefüggenek, hogy hogyan változik a kereslet, éppen ki merre szeretne mozdulni, de az árak is jelentősen. Tehát ahol az eladók nagyon, hogy mondjam, magasra tartják a lécet, és mondjuk elfogy egy kicsit a kereslet, ott azért nagyobb alkú mértéket tapasztalunk.
Mi a helyzet a társasházi lakások esetében?
Ha a társasházi lakásokat nézem, ugyanígy területi alapon, így a települési hierarchiát nézve, akkor azt látjuk, hogy itt azért jelentősebb számban vannak olyan település kategóriák, illetve térségek, ahol az említett 6,9%-os átlagnál kedvező alkumértékkel számolhatunk. Itt is említeném a budapesti agglomerációt, településeit, ahol 2,8%-ot mértünk, kisebb városokat, külső pesti kerületeket, ami szintén hasonlóan az agglomerációval együtt szokott mozogni, de általában ugye minél közelebb vagyunk a városközponthoz, annál magasabb az árszint, és ez nyilván befolyásolja az eladói elvárásokat is, illetve az, hogy mekkora az érdeklődés. És itt a régióközpontok sem lógnak ki a sorból, tehát itt is ez a 4,9%, tehát az átlagnál kedvező volt az alkú mértéke. Ahol viszont magasabb, ott egyértelműen a kisebb települések, nyilván itt azért a társasházaknak az aránya kisebb, meg kicsit másabb jellegűek ezek a társasházak, és hát a vízparti övezetek, ahol magasabb volt az alkú mérték, valószínűleg kevesebben is érdeklődnek jelen pillanatban ezek iránt a területek iránt.
A panellakások esetében gondolom jóval kisebb az olló, ezek ugyanis sokkal jobban megfizethető lakások.
A paneleknél sokkal kisebb az olló, tehát ahogy mondtam, minden egyes nagyvárosi körzetben, ahol ilyen nagy számban épültek ilyen lakótelepek, ott ez egy viszonylag kedvező, elérhető árunak számít relatíve. Nyilván egymáshoz képest nagy különbség van egy debreceni, vagy egy salgótarjáni, vagy egy Budapest külső területi panel között, de a helyi piacon nagyjából ezek a leginkább megfizethető kategóriák. Itt azt látjuk, hogy az átlag volt 5,3%, amit mértünk országosan. Ezzel gyakorlatilag egyeznek a régióközpontok, a megyei jogú városoknak a panel lakótelepei. Ennél kedvezőbb a budapesti agglomeráció néhány városában ugye vannak nagyobb lakótelepek, illetve Budapestnek a belső város részeibe, tehát azok a lakótelepek, amelyek már a városközpont közelében helyezkednek el. Ott elég jelentős, jóval kisebb az alkumértéke, hogy az 5,3-as átlaghoz képest 3,5%-hoz mértünk. Kisebb városokban és a külső pesti kerületekben van az átlagot meghaladó mértékű alkú jelen pillanatban.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
3:49 múlt 3 perccel maradunk a gazdaságnál, de tágítjuk egy kicsit a perspektívát, ugyanis a jelenleginél is súlyosabb energiaválsággal nézhet szembe Európa, ha véget ér az amerikai-iráni tűzszünet, és Teherán ígéretéhez tartva magát célba veszi a Közel-Kelet legfontosabb olaj- és gázmezőit. Hogy hogyan hatna ez a világ ellátására és az európai energiaárakra, azt is megkérdezem Horváth Sebestyéntől, az Ökonomusz gazdaságkutató elemzőjétől. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Na, hát ugye, Teherán összeállított egy listát, hogy mit támadna, hogyha véget érne a tűzszünet. Ezen vannak olaj- és gázkitermelő központok, gázmezők, finomítók, LNG kikötők, tehát egy elég hosszú és infrastruktúrális elemeket tartalmazó lista. Mivel járna, ha ezeket, vagy ezeknek egy részét kiiktatná Teherán?
A 2 hónappal ezelőtt, amikor kitört a közel-keleti háború, akkor Irán még csak a régiónak, a közel-keleti régiónak azon energetika infrastruktúráját támadta, amely amerikai tulajdonban állt, tehát az amerikai érdekeltségeket. Most azonban már eljutottak arra a szintre, hogy már az arab országoknak a saját tulajdonban levő, saját kontroll alatt álló létesítményeit, energetikai létesítményeit is elkezdték támadni. Most ugyan most már több mint két hete tűzszünet van a háborúban, így ezen létesítményeket nem érik drón és rakétatámadások. A mostani pár nappal ezelőtt közzétett lista inkább egyfajta fenyegetés, hogyha az Egyesült Államok megszegné, vagy Izrael megszegné ezt a tűzszünetet, vagy nem sikerülne megállapodni a tárgyalás sorozat folyamán, akkor Iránnak még mindig megvan a képessége, hogy jelentős fájdalmat, gazdasági károkat tudjon okozni a régió energetikai infrastruktúrájának. És bár a közel-keleti régió elsődlegesen nem az Európai Uniót, az európai országokat, vagy az Egyesült Államokat látja el energiahordozókkal, hanem inkább a távol-keleti országokat, de az energiapiacoknak az összekapcsoltsága miatt egy világ másik felé levő válság az átszivárog az európai piacra is. Az elmúlt egy hónapban több tucat olyan hajóról lehetett hallani, amely a közel-keletről vagy az Egyesült Államokból Európa irányába indult el, azonban kapott egy jobb ajánlatot távol-keleti országoktól, és végül megváltoztatta az úti célját. Tehát összességében azt lehet mondani, hogy a közel-keleti régió ugyan nem Európa elsődleges energiállátója, de a globális súlya miatt egy ott kialakuló válság az egész világpiacra kihatással lenne.
Mindjárt beszélünk az európai helyzetről is, de ugye említett ön is, hogy két hete tűzszünet van. Ennek ellenére most jelenleg is 107 forint a Brent olajár hordónként.
Dollár.
107 dollár persze természetesen, és ugye azt mondják, hogy ez a 100 dolláros határ, az a lélektani határ, ami fölött, hogyha van, akkor az nagy baj. Mi az oka annak, hogy a tűzszünet ellenére ez ilyen magas továbbra is?
Hát a tűzszünet az csak a problémának az egyik lába. A probléma másik forrása az, hogy a Hormuzi szoros, ez a kb. 30 kilométer széles tengerszoros, az kettős blokkád alatt áll. Egyrészt Irán is blokkád alatt tartja ezt a globális energiaellátás szempontjából nélkülözhetetlen tengeri folyosót, másrészt pedig az Egyesült Államok is. Tehát még eddig, körülbelül egy héttel ezelőttig az Irán által tulajdonolt, vagy az Iránnal, hát azt nem akarom mondani, hogy baráti kapcsolatot, de hogy viszonylag kiegyensúlyozott kapcsolatot ápoló országoknak a tankerhajói, a teherhajói át tudtak haladni a Hormuzi szoroson. Most az amerikai blokád miatt már ezek sem tudnak. Így gyakorlatilag teljesen le van zárva a Hormuzi szoros, még egy héttel ezelőttig például a kínai tulajdonban álló hajók, vagy az iráni hajók át tudtak haladni. Eddig is, az elmúlt két hónapban a Hormuzi szoroson keresztül haladó kőolajnak a mennyiség az 90%-kal alacsonyabb volt a háború előtti szinthez képest, most már ez gyakorlatilag nulla. Tehát már mint, hogy 100%-kal kisebb, tehát semmilyen irányba nem halad át semmilyen teherhajó. Ez okozza azt, hogy a kőolajnak, illetve a földgáznak is egyébként a világpiaci ára az továbbra is magas.
Na most ezek drámai számok, meg drámai visszaesések, amiket említett. Mekkora a gond jelenleg Európában, ha az energiát nézzük? Ugye a kerozin hiány az, amiről hallani lehet, de ez a reális kép, vagy csak a jéghegy csúcsa?
A kerozin hiány miatt most már egyre több légitársaság jelenti be, hogy a nyári járatainak a díját azt megemelik, bár a körülbelül két héttel ezelőtti csúcshoz képest a kerozinnak az ára is egy 10%-kal alacsonyabb, de ennek ellenére a repjegyárak azok nem kezdtek el csökkenni. Illetve a másik probléma, hogy a kerozin tartalékok is kezdenek kifogyni, így egyre több légitársaság már arról is elkezdett beszélni, hogy bizonyos kisebb forgalmú járatokat, azokat az idei nyárra meg kell, hogy szüntessék. A másik probléma az a kőolaj esetében van. A BBC-nek van egy nagyon jó összeállítása, ahol sorra vették, hogy mely európai országokban tapasztalhatóak már üzemanyaghiányok, például a párizsi régióban, Franciaországban ott már minden negyedik benzinkutat be kellett zárni, hiszen nem tudták egyszerűen megoldani logisztikailag, hogy megfelelő mennyiségű üzemanyag álljon rendelkezésre, de nem csak Nyugat-Európát érinti ez a válság, hanem például Szlovéniában egy hónappal ezelőtt kellett napi mennyiség tömegi korlátozást bevezetni, de gyakorlatilag minden európai ország valamilyen szabályozói lépéssel alkalmazkodik a közel-keleti válsághoz. Számos ország Magyarországhoz hasonlóan védett árat vezetett be, mint például Szlovákia, vagy Szerbia, vagy Észtország. Vannak olyan országok, ahol szintén Magyarországhoz hasonlóan, bár nem akarom azt mondani, hogy a magyar példát követték, hanem ez egy ilyen közgazdasági racionalitás. Az üzemanyagnak az adóterhét csökkentették, például Németországban, Ausztriában, vagy Magyarországon is. Tehát jól látszik, hogy már Európába is begyűrűzött, vagy beszivárgott ez a közel-keleti válság.
Mire kell számítani mondjuk középtávon az üzemanyagokat illetően? Kialakulhat-e egyrészt hiány, másrészt, hogyha az árak magasan maradnak, vagy esetleg még tovább növekednek, akkor ezekkel az intézkedésekkel meddig lehet tartani a gátat, hogy ne szakadjon át?
Érdekes figyelni az európai uniós politikusoknak a nyilatkozatait. Ők rendre olyan nyilatkozatokat tesznek, hogy jelenleg még nem érte el Európát ez a válság, nem kell üzemanyaghiánytól tartani, ez csak egy átmeneti válság lesz, de a közel-keleti folyamatok és az energiapiacnak a folyamatai más forgatókönyvet vetítenek előre. Az európai stratégiai kőolajkészletek azok történelmi mélységre apadtak. A földgáz esetében is hasonló a helyzet. A földgáz ugye az áramtermelés esetében is rendkívül fontos, tehát nem ez a közel-keleti válság nem csak a gépjárművek esetében okoz problémát, hanem az energiatermelés esetében, ugye a földgáz még az agráriumban, a műtrágya termelésben is használják, szóval ez nem csak a benzinárakon fog meglátszani közép, illetve hosszú távon. Illetve, hogy a középtávtól még egy kicsit nagyobb időtávra is kitekintsek, a problémát már nem fogja teljesen megoldani, hogyha a közel-keleti háborúban hirtelen megszületne a béke, és a hormuzi szorost újra nyitnák. Egyrészt a hormuzi szorost az elmúlt szűk két hónapban az iráni forradalmi gárda elaknásította. Hogyha most ebben a pillanatban megnyitnák a hormuzi szorost, akkor is az akna mentesítés, vagy legalább egy biztonságosan hajózható sávnak a kialakítása az heteket venne igénybe. Ez alatt, az idő alatt ugyanúgy nem tudnának a teherhajók közlekedni a hormuzi szorosan. Illetve, ami hosszabb távon is problémát fog okozni, az, hogy a régió, közel-keleti régiónak az energetikai infrastruktúráját már olyan mértékű támadás érte, például a katari földgáz terminálokat, földgázmezőket, hogy ezeknek a kijavítása éveket fog igénybe venni, nem is hónapokat, hanem 3-5 évet, ezért nem lehet arra számítani, hogy a közel-keleti háború lezártával az energiaárak visszaesnének a háború előtti szintre.
Súlyos energiaválsággal néz tehát szembe Európa. Ennek részleteiről is kérdeztem Horváth Sebestyént, az Ökonomus gazdaságkutató elemzőjét, akinek köszönöm, hogy itt volt velünk, köszönöm, és elfogadta a meghívásunkat. 3 perc múlva pedig kezdődik a délelőtt. Horváth Ágnes számít majd a figyelmükre, és most el is mondja nekünk röviden, hogy mivel.
Szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. Tehát tulajdonképpen mi is takarékosságról fogunk beszélni bizonyos szempontból, de mi nem feltétlen a gázárakról. De azt mondják, hogy sok országban már a nyári hűtés többe kerül, mint a téli fűtés. Tehát, hogy például a klímaberendezések üzemeltetése. És mi arról fogunk gondolkodni, hogy például a városban mit tehetünk azért, hogy természetes módon hűtsük a levegőt. Ugye a panelrengetegben a sok beton az inkább felmelegíti, de állítólag számít az is, hogy hány balkonláda van például egy lakótelepen. Vagy hogy például az épületek közötti kis kerteket műveli-e valaki. És hát körülnézünk, hogy hova lehet fát ültetni. Én azt olvastam, hogy 2, illetve 10 fokkal is csökkentheti a hőmérsékletet egy városi zöld terület. Ugye vannak parkok, de az sem mindegy, hogy azok, hogy néznek ki, mennyire fontos az, hogy egybefüggő nagy terület legyen zöld, vagy tényleg lakosként összeállhatunk-e társasházi lakosok, és megpróbálhatunk-e valamit tenni azért, hogy néhány klímát kikapcsoljunk majd a kritikus időszakban, és legalább arra ne kelljen majd külön költeni.
Ja, hát akkor növények a klímák helyett, ez megoldás lehet akár az energiaválságra is, hogy hogyan, ezt megtudjuk majd akkor délelőtt Horváth Ágnessel. Mi pedig most búcsúzunk, ez volt a Jó reggelt, Magyarország a Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja 2026. április 27-én. Munkatársaim Hegedűs Katalin és Bényi Csaba, valamint a szerkesztő Dávid Edit nevében is köszönöm a figyelmüket. Töröcsik Zsoltot hallották. Viszont hallásra!